Sok szeretettel köszöntünk mindenkit, Kerékvető Podcast 20. adás. Itt van velük Molnár Dániel, Baski Dávid és Spitzmüller Richard, szokásos dac is beleköszönés. Akkor már menjünk végig. Ő a Dániel. Beszélek kicsit? Beszélek kicsit volt. Ő a Dávid, és a Spici a csöndes.
Hello.
Én pedig Módos János vagyok. No, gyönyörű napra virrattunk, ugyanis a hétvégén volt a Hungaroringen a VTCR, ezért nagyon sok mindent kellett pótolnunk, mert hogy ott voltunk a helyszínen, és közben így mentek a futamok, de most egy kicsit, hogy mondjam, ettől eltérő hírrel kezdeném, ami nem is a hétvégi futamokkal van összefüggésben, mert hogy végre tudunk egy kicsit Fernando Alonsozni, hiszen, ugye, egyes sajtóértesülések szerint az zajlik most, hogy a Fernando Alonsót próbálja a Toyota leszerződtetni a következő vet szezonra, és úgy néz ki, hogy ez nem biztos, hogy sikerül.
Nem, ez, várja, ez akkor már kijavítolok.
Ez már biztos, tegnap, hogy más.
Tegnap már szembe jött velem a Twitteren a hír, hogy official, hogy Hartley váltja Alonsót.
Ó, na, akkor előrébb is vagy, mert hogy én ezt nem tudtam még.
Ez már nem pusmogás, ez már official.
Ez már official. Jó. Mert nagyon pontos. Az a Le Mans 24 óra után.
Igen.
Ja, hogy akkor már Le Mansba se indul?
De a Le Mans 24 óra után van a következő szezon. Tehát a Le Mans 24 órával záródik. Ez is ugye egy szuper szezon, vagy szuper season, és össze van bomba.
Újra vetsz, nem? Mert most 19-ben akkor maradékfutam nem lesz szerintem, hanem nem az volt ennek a lényege, hogy most másfél év alatt letolunk egy ilyen szuper szezont, de szerintem mindenki csinálja az új autót, és 2020-ban lesz szerintem újra vetsz, nem?
Hát ez is vetsz volt. Én arra tippelnék, hogy most megint majd még egy másfél év fog jönni, tehát lemegy Le Mans, és akkor utána szeptembertől a következő év végéig jönne meg egy másfél év, még a régi autókkal, és akkor utána 2021-től jönne majd az új Hypercar. Nekem ez a tippem, hogy ez valahogy így fog kialakulni végül.
Hát úgy van, hogy 20-21-es szezonnak hívják most a következőt. Elméletileg. Csak a 21-ben már igen. Tehát, hogy a 21-ben már szerintem is ezek a hypercarok lesznek, és szerintem 20-ban záródik, ugyanígy, ahogy mondtad, ez a másfél év, de hogy több cikkben is olvastam ezt a 20-21-es szezont, szerintem az hülyeség, mert ez 19-20-as szezon lesz, és utána lesz egy 21-es.
Én is ezt tippelném, de hát majd meglátjuk, hogy mit találnak ki a okosok az Akónál. De tehát az a lényeg zanzásítva, tehát Alonsónak még két futamon van a Vetsben, az E-heti Spa.
A 6 órás, igen.
Igen, 6 órás Spa, és aztán Le Mans.
És Le Mans, és vége.
Hartley végül is emiatt ugye nem is folytatja tovább az SMP-s kalandját, mert ugye ő Spa-ra még elvileg le volt szerződtetve, de úgy volt bele, tehát hogy mondjam, Spára le volt szerződve, viszont Le Mansra már azért nem tudott leszerződni az SMP-vel, mert már akkor elég előre haladottan folytak a tárgyalások, hogy majd ő fogja átvenni Alonso helyét, és már az idei szezonban is Hartley gyakorlatilag mint a Toyota tartalékpilótája lesz ott. Tehát, hogyha valaki lesérül, összetöri magát, beteg lesz, stb., akkor már ő beugrósként ott lesz, és az SMP hát ugye, jóval kisebb halak ők annál, hogy ezt effektíve befolyásolni tudják. Nyilvánvalóan elengedték Hartley kezét, mert nagyon nem is tudtak mit csinálni. Szerintem nyilván ők is örülnek annak, hogy Brandon egy rendes gyári csapatnál kapott lehetőséget. Hartley pedig úgymond kvázi jófejségből így visszalépett Spától is, mert Spában még neki kellett volna indulni az SMP-vel, de az SMP Stoffel Vandoornt igazolta le Hartley pótlására. És hogy ne álljon elő egy olyan szituáció, hogy szerencsétlen Vandoornak csak a Le Mans jut, és előtte nincs kvázi semmi tapasztalata az autóval, ezért Hartley visszalépett a Spy lehetőségtől, és így van. Így van egy 6 órás futamnyi gyakorlási lehetősége Vandoornak.
Ő nem Button helyére jön? Mert Button is adhatta az SMP-t, mert hogy...
De Hartley Button helyére jött.
Ja!
És most Hartley helyére jön Vandoorn.
De Hartley úgy volt a SMP pilóta, hogy futamot nem ment, nem?
De ment Sepring.
Ja, azt hittem, még ott Batum volt.
Sembringet nem, Sembringben már Hartley volt. Hát ott ugyebár ott ment kettős, ott volt a kettős buli, ahogy ment Vetszet és Imsát is.
Igen.
És mindkettőn dobogós lett.
De szar lehetett.
Igen.
Szar érzés lehetett.
Igen, igen, biztos nagyon fogalmatlan pilóta lehet.
Azt nem tudom, hogy mi van, ugye az Alonso-nak a Sebastian Buemi és a Kazuki Nakajima volt a csapattársa, hogy ők maradnak, és akkor ide berakják Hartleyt az Alonso helyére.
De szerintem mindenki más marad.
Aha.
Nem mert tudom ugye teljesen nem pontosan volt ezt a szituációt,
mindig csak,
de...
Mindig csak Alonso-t írják meg mindenhol, de valószínűleg akkor Buemi és Nakajima maradnak. Hát az is egy gyenge hármasnak tűnik nekem ez a Hartley Buemi Nakajima, nem?
Tehát, igen. Hogy azért ez nem igazán beszélhetünk minőségi visszalépésről.
Igen.
Tehát,
de hogyha már Alonso...
ugyanott vannak. A másik autóban sem fognak babrálni, szerintem az a baj, hogy bár Toyota, amivel nincs versenyhelyzetben, nekik nagyon nem is érdemes ezt a egyik autót sem megbontani. Ugye a hetes autósok közül López a Super Season legelején balfaszkodott egy kicsit, de azóta teljesen összekapta magát, és abszolút nem lók ki a csapattársaitól semmivel. Így aztán Toyota jelen helyzetében szerintem teljesen fölösleges babrálni. Pilótákkal szépen megkapja mindenki a maga kis, valószínűleg nem túl kicsi fizetését.
És olyan
boldog. És csak a kötelezőt kell hozni. Igen.
Ennyi. És akkor van újabb másfél éve a Toyotának. Viszont ugye, amit múltkor beszéltünk, hogy a Ford kiszáll már erre a következő, mondjuk úgy, hogy feltételezésünk szerinti másfél évre, és ugye privát veszi át a helyét. Úgyhogy csak arra akarok rávilágítani, hogy elég sok csapatnál mégis ez a Le Mans, ez egy vízválasztó, holott arról volt szó, hogy mindenki próbálja átmenteni a dolgokat, ugye a hypercarok érkezéséig, de úgy látom, hogy ez nem...
Ez leginkább az LMP1 kategóriára vonatkozott, szerintem. A GT az egy másik sztori.
Ez a GT, ez kezd egy ilyen kicsit ilyen mostoha gyerek lenni itt, nem? Tehát annak ellenére, hogy azért itt a BMW, a Porsche, ugye a BMW is már kezdi leállítani a programot, amennyire én hallgattam a híreket, nem tudom, hogy mi lesz ebből.
Nem gondolnám, hogy most mindig is hogy mondjam, maga a aláfölé rendel, tehát a tempó miatti aláfölé rendeltség miatt mindig is volt egy kis versenyhátránya a GTR-nek az LMP1-je szembe, de igazából nem gondolnám, hogy úgymond mostoha gyerek lenne. A Hypercar érkezésével más a helyzet, vagy ott olyan szempontból jöhet ez ki rosszul a GTR-nek, mint kategóriának, hogy ugye elvileg a hypercarok is utcai autókra hajazó gépek lesznek.
Na tehát igen, de nem lehet, hogy ugyanazok a gyártók akarnak beszállni majd most a úgymond az új LMP1-be, tehát a hypercar kategóriába, akik
igen,
most a GTR programot erőltetik?
Ez alapvetően benne van, viszont szerintem a hypercar kategóriába nem lehet beszállni azokkal az autókkal, amik
hát nem is
amiket
GTR-ben
használnak, hanem
persze,
egy ilyen fentebbi lépcsővel
igen,
kell beszállni.
Igen, csak hogy átcsoportosítják a lóvékat, akkor ugye nem fognak nyilván GTR-ben indulni. Érted? Tehát most én arra gondolok, hogyha most azt mondja egy Ford, hogy oké, gyerekek, csináljunk egy hypercart, és végre szálljunk be a WEC-be a legfelső kategóriába, akkor tuti, sőt, hát a Ford már most is leállította a GTR programot. Nem lehet, hogy az ennek az előszele? És akkor a BMW is úgy van vele, hogy hoppá, akkor mi is most ezt meg tudjuk lépni, mert tetszik a szabályzat, stb. Följebb magunkat, akkor ők is ki fognak szállni, és a Porsche ugyanígy, és tovább lefelé, és nem is marad gyakorlatilag autó, mert a Corvette gyakorlatilag az utolsó ilyen mencsvár, aki lehet, hogy szintén föllép, mert ugye most középmotoros Corvette-t építenek, valószínűleg az sem véletlen.
Ez olyan szempontból szerintem, tehát egyfelől igazad van, igen, valószínűleg ez fog történni, viszont a GT, tehát ugye a sportautózás történetében ez egy teljes normális dolog volt, hogy két lépcsős a dolog.
Oké, csak én azt például arra gondolok, hogy ez, tehát hogyha megszüntetik esetleg a GTL kategóriát, akkor GT autót röhögve oda lehet tenni, mert bedobják helyettük a méltán népszerű GT3-akat, és kész, és meg is van oldva, és akkor igazából ott a két kategória, és még nagyobb is a különbség, úgymond tempóban, mint hogyha a GTE-vel harcolna a hypercar. Nem lehet, hogy ez lesz, hogy akkor beszorják a GT3-at a helyére, és ezek a gyártók meg föllépnek, és kicsit színesebb lesz végre, úgymond a legfelsőbb kategória?
Nem hiszem.
Mert ezt a GT-t,
ezt
a GT-et lehet pótolni. könnyen látványra, mert ugye most arról beszélünk, hogy a nézőnek azért legyen különbség, akkor a GT3 meg a GTL között sokan azt se tudják, hogy mi a különbség, simán bedobom a GT3-akat oda.
De a GTL-nek az ilyen újabb szabályai nemrég jöttek, és akkor a GT3 futott, már akkor is bedobhatták
volna. Na jó, hát és az FIA, ugye az FIA-nak az a nagy baja a GT3-mal, hogy az nem az FIA szabályzata, az nem egy FIA homológ autó, az ugye az SRO-é. És szerintem ezért próbálták ezt a GT-et meg, hogy egy kicsit háttérbe szorítsák az SRO-nak a GT3 gépeit. Hogy ők is tudjanak valamit indítani. Tehát az nem FIA találmány, akkor így mondom.
Szerintem a Ford úgy fog kilépni, hogy nem lesz a Ford Chip Ganassi Racing csapatnál a névben ott, hogy Ford, hanem a Chip
nem, ők kiszállnak.
Ugyanúgy fog vinni kettőt.
Nem,
na, most kiszállnak. Most lesz két privát, de hát jó, a Ford kiszáll, de most a Ganassi, ők csak kifejlesztették a Ford pénzért. Hát nem lepődnék meg, hogy ott lennének.
De ezt már beszéltük, ez egy másik, tök másik privát csapathoz kerül az összes autó. Tehát teljesen kioffolja
a ezt nem tudjuk, hogy hova kerülnek.
De ott volt az öreg, Ganassi, nem jut eszembe a neve, hogy...
A Ganassi ilyet nem mondott, hogy ő is kiszáll.
Hát jó,
neki
de,
minden lehetősége,
de el lesznek abba az autó.
Neki minden lehetőség, hát nem is
hát
az övé.
A Ford eladhatja a Ganassi.
Igen, nem is az övé az autó.
A Ganassi
neki minden lehetősége megvan, hogy tovább vigye a
programot. Ganassi két autó felkészít, megvan az európai csapat, a Priority.
Meg még kettőt lead a Keatingnek.
Igen, a és ők is felkészítenek. De hát ha most ott van náluk 12 tök jó pilóta, meg van szponzor, szerintem tök simán az lesz, hogy vagy burkoltam, mint annó a Citroen is csinált ilyet a VRC-be, hogy mi már nem vagyunk ott, de
a Cronos Racing
pénzelték. Igen.
De ennek egyébként mi értelme van? Tehát ugyanúgy öntött bele a pénzt, csak nem vagy ott.
Szerintem a Ford maga már nem önti bele,
igen,
hanem max támogatást nyújt, meg eszközöket, meg ilyesmiket, hogy fönnmaradjon, és ott legyen előtt a Ford. Mert az autó sikeresnek sikeres, Le Mans képes nyerni. Most, ha már kifejlesztetted meg, kitaláltál egy versenyautót, ami alapján megcsináltál egy utcai autót, és van még belőle másfél év, nem hiszem, hogy azt mondod, hogy jó lesz a rom, akkor utána használja, aki akarja, én megcsinálom az újat. Szerintem ezt nem hagyják úgy veszni. Legyártottak, nem tudom, 6 autót ebből max, abból 4 fut, másfél éve, és még másfél évig futhat. Szerintem a BMW se fogja ott, hogy most csinálták meg az M8-at, milyen kampány nyomtak az M8-ra. Lenyomnak Le Mans-tól Le Mans-ig egy bajnokságot, az nem tudom, 8 futam, és utána azt mondják, hogy jó, cső, kétlem.
Hát fura volt nekem is, de ilyen hangok járnak. Jó, hát lehet, hogy ezt a másfél évet még letolják.
Szerintem a BMW-n is az lesz majd, hogy ilyen snitzer, meg mindenféle alnéveken fog.
Hát az sosem volt gyári.
Ja igen, sosem, igen, nem tudom.
A VRT is privát csapat.
Hát meg szerintem gondolj mondjuk a régebbi időkre, tehát GT2, szerintem a GT kategória életben tartása egy nem egy nagy feladat, hogy így mondjam, és meg is van a helye.
Uh-huh. Tehát gondolod, hogy meg fogják csinálni, és mögé berakják, és kész?
Persze.
Aha. Jó, legyen így egyébként, én csinálom azokat az autókat.
Mert tök jó, hogy a LMP1 megszűnik, lényegében ilyen Hyper, az is autóformájú lesz, meg ott lesz a GTE, ami ugyanúgy autóformájú lesz, és akkor mellette meg ott marad a prototípus a kettő közébe dobva.
Limbóza, igen, na ez egy jó kérdés, hogy az LMP2, erről fogalmam nincs. És az a baj, hogyha így belegondolok most, hogy ezt így végigmondtad, nem is nagyon látom a létjogosultságát.
Ugye? Nekem is. Ez eddig most sem állt bennem, de...
Valószínűsítem, hogy az lesz, hogy az ELMS-be vissza fogják húzni, és ott maradnak LMP2, LMP3-ok. Ott az lesz a top.
Hát ugye az LMP3 sem nagyon mászik ki az ELMS-en kívülre.
Hát nem, de nem is volt szándék, hogy kimásszon.
Ja. Mondjuk ott meg annyira vannak, mint az oroszok.
Ha jó korlátok lesznek, vagy lennének, ilyen GTS szinten, amint GTL-féle korlátok lennének a Hypercar-ba, tök simán lehet, hogy egy-két év után vehetnék privát csapatok, és akkor meg elég lenne két kategória. Lenne a Hyper, meg a GTL, mind a kettő
a gyári meg
privátok, aztán igen. A gyárinak úgyis sokkal jobban mérnek, és ott lesz az egy másodperc különbség, tehát tök mindannyi adatok ebben.
Hát igen.
Mennyibe fognak ezek vajon kerülni, ezek a Hyperes autók?
Hát ez két tudja.
Jó kérdés, olcsóbb, mint a jelenlegi LMP1 hibrid. Ez mindenképpen kimondott.
De nyilván cél. Drágább, mint a GT-je. Tehát az ezerszer drágább.
Persze, hát
az
biztos. Technológia, minden lófasz lesz bennem. A Toyota például ragaszkodik ahhoz, hogy legyen ilyen energia visszanyelés, hogyha már az összes autójába belerakja az utcán.
Meg na, megkifejlesztette a faszba.
Ja.
Igen, tehát a hibridet tudja, hogy meg... Hát meg az igazság, hogy ma már szinte minden... Ma már ilyen... Nagy sportartókat is csak úgy csinálnak a valóságban is kb. Hogy valami ilyen kamu hibrid szalat bele kell tenni ahhoz, hogy eladható legyen.
Amúgy az az én gondolatom még ez az egészhez, hogy abban reménykedem, hogy azért rengeteg egyen alkatrész is lesz az autókban, tehát például mondjuk a váltók, mint amit ugye az
F1-ben is. Az van most is.
Van most is, csak azt mondtam, hogy a Hyper... Igen, csak a Hyperbe is azt szeretném,
persze.
Hogy...
Tehát ez, ez alap dologot nyilván, hogyha az a cél, hogy, hogy már az... Tehát, hogy nem, azért nem hülyék vannak ott, nyilván ott is kitűzött cél, hogy az LMP egy elszállt költségeihez képest jóval kedvezőbb áron ki lehessen hozni egy Hypercart és annak a versenyeztetését, szóval nyilván ez ők is tisztában vannak, hogy minél több standardizált alkatrészt használjanak, hogy ott is az a cél.
Más esélyük nagyon nincs is, mert igen. A gyártók azért nem rohamozzák ezt a szériát, hogy léci, hadd jöjjek, ugyanis olyan költségek vannak, hogy, hogy nem éri meg beletetszőni, és azért mindennek ellenére a Vetsznek hiába egy tök jó bajnokság, azért olyan baromi nagy sajtóvízhangja nincs. Tehát, hogy annyira azért ez nem népszerű, egy évben egy dolgot megnézünk, a, úgymond most idézőjelben nyilván mi nem, de, de hogy a legtöbb ember az így tudja, hogy van Le Mans, meg tök jó, azt is végignézni viszonylag kevesen. Hát így belenézegetnek, jó, akkor egy-két hétig jönnek a cikkek, aztán utána megint megy a sülyeztőbe az egész. Tehát az, hogy mennek spába, meg ez igazából
szerintem
sok ember nem mozdít.
Semmivel nincs hátré, mint egy Blampény, vagy akármi.
Tehát hát ilyen
szempontból
hátrém,
az F1, ilyen de... szempontból az F1-en kívül meg minden szar van.
Ez mondjuk igaz.
A VRC is ilyen, megnézed a Monte Carlo-t, és utána leszarod az egész évet.
Hát azért a VRC-t szerintem elég sokan szeretik. Tehát a több a rally fanatikus jóval, mint az Endurance versenyek.
Igen, de a VRC az kvázi a rally forma egyet, tehát megint egy másik szituáció.
Igen, igen, ez egy másik.
Inkább, hogyha már az ERC-t, meg ezeket emlegetnénk fel, az egyéb ilyen nagyobb volumenű rally sorozatokat, azok vannak hasonló helyzetben, mint mondjuk a Vets, meg a többiek az F1 árnyékában.
Igen. Úgyhogy azért mondom, hogy tehát most abba gondoljatok bele, hogy gyártók vagytok, van egy csomó pénzed, akkor mibe öntöd bele? Mert versenyezni akarsz, mondjuk legyen ez az alap, akkor mibe öntöd bele? Nem biztos, hogy a Vets az első, ami eszembe jut.
Attól függ, milyen autót akarok futtatni.
Hát figyelj, igazából, hogyha azt nézed, akkor itt semmi más nem számít, mint az, hogy mi mennyi marketing értéke van annak, amit te csinálsz, és az hogy aránylik a pénzedhez. Tehát ilyen szempontból a Vets most kutyaszarul áll.
De az autó, mekkora lefedettsége, mennyien nézik, mennyien követték eddig a szériát.
Azért... Mennyibe kerül? Ugye itt
jó,
ez
de az autó is távít, most a Ferrari nem tud belépni a TCL-be, mert is nekik háromajtós hatchbackjük.
Hát igen. Igen, ezért vannak még életben ezek a nagyobb szériák, szerintem semmi másért. De a Ferrari meg ott van a Forma 1-be, úgyhogy igazából le is szarhatja az egészet. Más kérdés, hogy nem teszik, mert a GT3-ból odarakják magukat, de hogy úgy egyébként, meg ugye a GTE-be is, de hogy úgy egyébként szerintem nem annyira prioritás ez például pont a Ferrari-nál.
Mondjuk a GTE-be, meg a GT3-ba most annyira odarakják magukat, egyszer legyártanak egy autót, aztán 4-5 évig az vígan elfut a nélkül.
Hát de ezt mindenki így csinálja.
Persze mindenki így csinálja, nem azt mondom, hogy nem mindenki, csak azért mondom, hogy ez egy olyan dolog, hogy most ők egyszer megcsinálnak egy autót, az nyilván nem olyan, mint a Forma 1, hogy minden évben új autót kell csinálni. Újat kell fejleszteni, és folyamatosan milliárdokat kell beleölni a szériába, ezek jóval fenntarthatóbb a szériák, és valami ilyesmi lesz ez a Hyper széria is.
Szerintem. Hát ilyennek kéne, hogy legyen, hát hogy életképes legyen, és egy kicsit újra a régi fényébe ragyogjon ez az egész sorozat, mert szerintem nekem, attól most messze van.
Nekem ez ugyebár régi szokásos lesz iparipen, de az a baj, hogy ez a Hypercar pontosan ugyanúgy életképtelen lesz, hogyha nem hoznak valamilyen költségplafont, akkor pontosan ugyanaz fog történni,
hát, igen.
Korábban az LMP1-be, LMP1 hibrid esetében, stb. Mert a nagy gyártói jelenlét az ugyebár generálja a nagyon nagy versengést, ami egy bizonyos pontig jó, de ugyebár a versengésben a legfontosabb eszközed az a minél több pénzbevetése, aminek hatására folyamatosan elszállnak a költségek, és aztán megint ott fogunk állni, letolgatjával, mint az LMP1-be, hogy 150 millió eurót költök valamire, amiről nem is tudom, hogy egyáltalán a tizedét viszont látom-e.
Hát igen.
Fasznak vagyok én itt. Mondta az Audi meg a Porsche. Ugye?
Hát jó, igen. És el is mentek. De mondta annak idején a Peugeot is, meg elég
igen,
sokan.
Igen, mondta a Peugeot, meg mondta mindenki más, aki bepróbálta kb. A szériát.
Így van. Hát ezt így, ahogy mondod, itt meg
meg a
Forma
1-ben mondta mindenki más. Ez 2008-2009 környéken 400 millió dobok ki, de mire? És miért?
Igen. Akkor nem halad a kellőre, mint a Toyota. Igen, mindegy. Az durva volt.
Hát ott ugye a Honda is próbálkozott.
A Honda, a Toyota, a BMW. Hát
BMW,
igen. Vizsónak a vecbe jött a válság, ami ott nekik teli oda vágott.
Igen, igen.
Utána nyilatkozták, hogy amúgy az ő akkori kiadásaik, meg ami most kéne, ott van egy ilyen hármas szorzó. Tehát, hogy a mostani kiadások ilyen 2-3-szor nagyobbak, mint az akkoriak. Úgyhogy ezért,
igen, mert ők még pont kikerülték ezt a hibrid éret.
3000-szer évente, hogy most belépjünk el. Na sokkal drágább, nyilván ők pontosan látták, hogy mire mit költöttek el, és a mostani, ez a hibrid rendszer, ez sokkal drágább.
Igen.
Hát jó. Hangzik.
És minden mellett a széria követettsége meg, a marketing ereje meg ott van, ahol.
Tehát, békosséggel 6-szor talán.
Szerintem
na, ott azért
ez
nincs,
nem de... feltétlen igazából a formában, sőt, ugyanis a hibrid éra első egy-két éve ilyen szempontból szerintem soha nem látott magasságokba lőtte a vecetés. Valószínűleg az F1-en kívüli legnépszerűbb széria volt. Hát azért két éve nem volt olyan rég.
Tehát mióta beütött ez az egész.
Hát igen, de világ. Ez volt az igazi mét levezettem.
Na most mondjad, Danci, mert...
Mikor hárman voltak, akkor jó volt.
Akkor jó volt.
De szerintem csak... igazából, amit profitálnak ebből, szerintem a Toyota például azt profitálja, hogy itt kifejleszt olyan dolgokat, hogy most az összes autójában benne van ez a hibrid dolog. Tehát szerintem ez több, mint az, hogy most megjelenés, hanem itt jobban hát,
próbálnak áthúzni. Igen.
Szerintem egy csomó mindent áthúztak, hát egyre több az autó. Talán a Toyota a legjobb az utcai hibridben.
Meg hát én ebben biztos vagyok, hogy ők
a legjobb. Meg az visszanyelésben, és ugye egyre több szerintem, mert biztos van valami közelöm ahhoz, hogy ott izé fejlesztenek, rájönnek ez, az kialakul, és azt átrakják ide. Tehát szerintem a Toyotának csak ezért éri meg.
Igen, ugye a Volkswagen
csoport az... Ha nem lenne reklám, akkor is mennének, mert ezt tök jól tudják itt hasznosítani.
Igen, annyi, hogy a VW csoport ugyebár az picit másképp gondolkodott. Az Audit kiszedték a vecből, mert ugye a dízel technológia, hát az tudjuk, az hogy milyen jó reklámértéke van. Inkább hagyjuk. A hibrid technológiát illetően meg szerintem ők úgy vannak vele, hogy akkor már inkább a teljesen elektromos vonalat erőltetik, és ezt a hibridet elengedik, ezért szedték ki a Porsche-t ugye a vecből, és ezért akarnak Formula E-ből beszállni.
Ennyi.
Aminél egyébként lesz egy némi összeférhetetlenség szerint adott esetben, vagy nem biztos, hogy lesz, csak bennem ez felmerült, hogy Hartley ugyebár most akkor Toyotázni fog Vecbe, viszont nagyon azt mondják, hogy őt egyébként a Porsche gyakorlatilag a Toro Rosso-s kirúgása utáni másnap visszavette a saját versenyzői programjába, mégpedig azzal a céllal, hogy majd a Formula E-ben indítsa, hogy nem tudom, hogy most ez a projekt így hogy áll jelenleg, hogy mehet-e egymás mellett a kettő?
Meglátjuk. Mondjuk jó lenne írni át az adatokat.
Ha a BMW mehet, akkor itt se van.
Jó, hát csak a BMW Hyundai-nál nincs átfedés. Például, hogyha több ilyet veszünk alapul, vagy nem tudom, most hát ezt mondtad.
De most a veces Toyota program, meg a Formula E-s Porsche program, az hol egyezik?
Hát azért ott biztos, hogy lehet adatokat.
Több egyezés van köztem, mint a GTE, BMW, meg a WTCR Hyundai között.
Igen.
Nem, tehát lehet, hogy hülyeség, amit mondok, de szerintem egy kicsit problémás. Az más kérdés, hogy ugye nem tudunk dolgokat. Lehet, hogy a Formula E-be végül más gondol a Porsche, lehet, hogy egyébként meg full hülyeség, amit mondtam, és az égvilágon semmi közel a két dolognak egymáshoz, és nyugodtan mehet itt-ott. Nem lesz belőle probléma. Azt, amennyire én tudom, ugye egy Nialjáni Brandon Hartley kettőse akarna a Formula E debütálni. Formula? A Porsche debütálni a Formula E-ben.
Az be is volt jelentve annó, nem?
Igen, már be is van jelentve.
És bejelentette a Porsche, hogy jövőre jövünk, itt az egyik pilótánk fixer.
Igen, igen. Ő a fő fejlesztő pilóta.
Ja.
Na, viszont ahol kevés pilóta maradt meg, az a DTM. Mert hogy szinte ugyanaz a lista, alig fedezek föl változást, 18-an fognak indulni, ugyanis a 2019-es DTM bajnokságban az autók viszont nem egyeznek, hiszen az Audi és a BMW mellett, ugye most már nem láthatjuk a Mercedes-t, aki jövőre akar pont beszállni az említett Formula E-be hivatalosan, most ugye a fiók csapatával versenyezott, ami esküdj nem gyári, úgyhogy érkezik egy új márka, ami... Hát annyira új, hogy gyakorlatilag szerintem a Mercedes régi autójára ráraktak egy másik kasztit, de ne legyen igazam. Ki tudja, miről van szó. Aston Martin. Hát nagyon annyi, ronda lett.
Igen, nagyon rustin lett, meg egyébként azt mondják, hogy egy kicsikét félre is sikerült, tehát extra teszt lehetőséget fognak kapni a szezon során, mert
de hogy mert tud félre gondjaik. Sikerülni egy kaszni?
Hát turbomotor. Hát,
az, hogy nem ez történt.
Hát.
A motor.
Mondjad, Danci. Mi van a motorral? Mondjad? Mesélj, úgyhogy hallj. Nagyon rossz a hangod. Nem tudom, mi történt.
Halló.
De... Na, most
ezt jobb.
Igen.
Na, turbós autók lesznek, tehát igazából csak ránézésre hasonló, meg nagyobb szárny, nagyobb hűtő, de amúgy teljesen más ez az autó már.
Aha, igen.
Aha, hát a turbós autót bevezették, ja. Úgyhogy azt hiszem eddig V8 benzin volt, most meg V6 turbó, vagy valami ilyesmi?
Négy, két literes sor.
Hát ugye ez a... sor 4 és egy turbó.
A Super GT motor.
A Super GT.
Super GT, igen.
Igen, 610 lóerő, 9500-as fordulat.
Valószínűleg ezért van a különbség. De amúgy nagyon sok az új pilóta, nem tudom, te milyen listát néztél.
Igen, mert azt akartam mondani, hogy az egész gyári Mercedes alakulat úgy, ahogy van megszűnt. Tehát ugye...
a nagyon sok a régi pilóta is, mert például itt van Diresta, Frins, Spengler, Wittmann, Glock, Fittipaldi, Junker, Delang, most sorolom végig. Ugye Jonathan Aberdeen, nem tudom, hogy jól mondtam, mert Loic Duval, Van der Linde, René Rast, Ericsson, Müller, Green, Habsburg, Ferdinand, Jake Dennis és Mike Rockefeller. Azért ebbe túlnyomó részt szerintem
a mezőny harmada közel kicserélődött. Ja, ez szerintem kurva nagy arány.
Igen.
A fele azért
jó,
nem,
ha
de,
úgy veszed, akkor
de a
harmada. Igen. Mihez képest?
Hát a Joel Ericsson, a Sheldon Van der Linde,
nincs
Filipen.
Nagy mozgás, a Forma 1-hez képest meg nagy a mozgás.
Az Ericsson tavaly is volt Ulvar.
Hát az Ericsson tavaly volt ezzel a lila pumás autóval, még
a,
nyert.
Akkor a Jake Dennis meg a Ferdinand Habsburg, ugye az
igen, meg az Eng is új, vagy ő régen volt, aztán most visszahozták.
Hát igen, a Filipen már
ment. Sheldon Van der Linde, ő nem ment, az biztos, meg a Jonathan Aberdeen sem ment,
igen,
az biztos.
Igen, és az négy.
Meg Pietro se.
Az 5.
5, ennyi.
Hát
18-ból 5.
Egy is kvázi változás, tehát igazából a mezőny harmada.
Jó, hát vitatkozhatunk, ez a 13 pilóta meg maradt a seggén, tehát azért mondom, hogy a VTC-hez képest...
Ez korvasok, az meg a mezőny harmadát kicserélik, ez olyan, mint hogyha a Forma 1-be 7 vagy 8 pilótát kibasználnak.
Hát a Forma 1-be is elég nagy mozgás van minden évben akkor.
Hát 3-4 ember mozog, ami kvázi 20%.
Jó, mindegy, nehezen akadjunk föl, meg kurvára lényegtelen szerintem. Én nagyon sok ismerős nevet látok, 13 ember maradt a seggén, úgyhogy kiszállt egy márka, úgy cserélődött ki 5 ember. Tehát akkor mondjuk ki, 5 ember az új, el is soroltuk, hogy kik egy teljesen lényegtelen hülyeségeken, meg szerintem nem érdemes.
Nem, a Mercedes márkából 2 maradtak amúgy.
Hát ugye az van, hogy a Mercedes az Aston Martin.
Igen.
Tehát, hogy így
ami amúgy a Red Bull már rajta van, én azt nem is értem.
Mármint hogy?
Hát a Forma 1-es autó, Aston Martin, Red Bull Racing, nem tudom milyen Honda team.
Reklám.
Ja.
Hát úgy sem veszélyesek most még egy darabig.
Ja. Mint az Infinity. Kb.
Hát az ott
de az Infinity az
Infinity az... a Renault-nak volt az a...
Igen, tehát az...
A Red Bull meg
az csoporton belül volt.
Az valóban csoporton belül volt. Na, igen.
Az csoporton belüli volt, abszolút, igen.
Szerintem próbálják nyomni ezt az Aston Martint most mindenhol, de hát ugye a GT3-ban szenvednek, az
mondjuk
autójuk...
Most nézem,
botrány?
Az Aston, az nem a Mercié.
Hanem?
5%-os tulajdonrészük van benne a Daimlernek az Astonban, ami azért nem az a lóbaszó.
Hát, ja. Én nem így tudom, de lehet, hogy igazad van. Szerintem ez így könyvelés technikai kérdés csak, nem? Ki az Aston Martin?
Hát Aston Martin. Aha. Ők saját maguk vannak.
És akkor így belemartak 5%-ot, és pont bejönnek a DTM-be.
Hát meg maguktól is mennek mindenhol máshol.
Ja, amúgy is tervezték. A Force India-val is pedzegették, hogy majd motor gyártanak, stb.
Igen.
Meg akartak jelenni valami új platformon. De szerintem ez így nem meglepő, hogy beléptek a DTM-be, ha meg pont volt egy kiszálló, és fel tudták vásárolni az ő gyári csapatukat.
Ugye vett gyakorlatilag az egész Hypercar, és kicsit visszakanyarodva vett, gyakorlatilag az egész Hypercar kategóriát az Aston Martin vulkánik lette. Kis túlzással, hogy az autó, ami gyakorlatilag tökéletes lenne oda.
Akkor elnézést kérek az Aston Martin rajongóktól.
Mind a négytől.
Ismerjük őket esetleg? Nem ismerjük. Na mindegy, szóval, hogy visszatérve indul a DTM. Úgyhogy ezzel a listával, hogy most sok a változás, hogy kevés, ezt mindenki döntse el maga, viszont Hockenheimben indulunk péntek.
Ja, lesz egy sprint futam 4-én, meg utána lesz a hosszabb verseny 5-én.
Az autók gyorsultak. Hát Lausitzringen volt egy official test, annak néztem az eredményét. Azt hiszem a tavalyi kvalihoz képest gyorsultak másfél másodpercet. De ugye a tavalyi, meg ugye lejjebb vették az aerodinamikát, tehát szerintem a tavaly előtti körök nem biztos, hogy meglesznek, mert akkor is lassultak más felett, össze-vissza dobálják őket. Viszont eléggé úgy volt, nyilván csak egy teszt, az még semmit nem jelent, de az biztos, hogy jelent valamit azért benne, hogy az első hat helyen Audi, a következőben csak BMW, aztán csak Aston Martin. Tehát könnyen lehet, hogy az Audi betalált valamibe, és simán megnyeri a bajnokságot, de hát majd meglátjuk.
Három különböző márka kupa lesz, azt mondom.
Hát figyelj, a teszteken aztán valami egy másodpercen kívül volt az összes BMW, vagy másfél, és valami három másodperce volt az összes Aston. Tehát, hogy
igen, azt hallottam, hogy az Aston...
De van hat pilótád, abból mind a hattal nem altatsz.
Igen, tehát azt hallottam, hogy az Aston az külön segítségét fog kapni, mert ott vannak bajok. Tehát minden mellett, hogy súlya az autó.
A BMW és az Audi, és kb. Lausitzing előtt két nappal vitték pályára, vagy hárommal az Aston Martin. Tehát, hogy ők kurrára le voltak maradva. Mm. Úgyhogy, ja, nekik biztos...
Úgy megy, ahogy kinéz.
Igen. Sajnos ők nem olyanok, mint a Lincoln Co., hogy...
Sajnos ők...
Olyan, mint a Csokító. Ronda, de finom, vagy, tehát ez meg ronda, de lassú is ráadásul, tehát...
Ronda, hát de hájszőve. Ez az Aston Martinnak a védjegyévé válik, már akárhova száll be, mindig megcsinálja az egyik legrosszabb autót, tehát a GT3-ba is borzasztó az az Aston, bár az mondjuk pont nem gyári, amennyire én tudom, de...
Még
úgy is rossz, tehát hogy az ott még boppal is egy szörny. Ez pont ezt beszéltük most valamelyik nap.
Igazából az a poén, hogy tavaly évvégére valahogy sikerült kipofozni azt az Astont, és most próbálkoznak egy új motorra, ami megint annyira visszadobja őket, hogy
De Monzában elől is voltak, nem? Tehát annyira nem lehetnek
retesztelni. Hát, volt a verseny körülményei miatt voltak.
Igen,
elől, igen. Semmi
ja. Mert azért voltak elsők, mert kb. Három csapat fenntartotta a vizes gumit, hogy hát, ha végig lehet menni vele egy órát, nem.
Jó, majd Spában meglátjuk, mit tudnak a fiúk, lányok.
Hát Spában nagyon be fogják szopni, mert ott tempó kéne, és pont az az, ami nincs az Aston Martinnak, tehát végsebessége egyáltalán nincs az autónak. Ugyanígy Monzába is ezt szívták be, valami 20-25 km/h lassabbak, ugye, mint a riválisok. Igen. Tehát, hogy ilyen elképesztő igen. különbség van.
Mondjuk az, várjunk, az tehát ugye Monza az GT3 kategória volt, kicsit igen. más a dolog, de... De GT3-ba és GTE-be is megegyeznek a problémáik.
Jó, borzasztó, motor. Ugyanaz.
De vetve is, ez az új típus, ez nem a legjobb, igen, azt tudom.
Igen, igen.
Ja. Úgyhogy beszálltak szenvedni mindenhova, akkor most ezek szerint a DTM-be is megérkeztek, hát meglátjuk. Hála Istennek a Spengler maradt BMW-s, úgyhogy az már jó.
Engem aki meglepett, hogy így eltűnt szó nélkül, az a Farfus. Oké, hogy ő nem az a klasszikus DTM pilóta, tehát Pfeffertre sokkal jobban megvolt ez az egész búcsú, meg minden, hogy ő elmegy. De ugye a Farfus az úgy évvégén ott volt, és akkor most bejelentették az új pilótákat, és én vártam a festését, hogy milyen lesz. És akkor ott van, mondom, itt a Selles festőt, Van der Linde, és így mi van? Ilyen, ő ilyen kicsit ilyen szó nélkül tűnt el szerintem.
Igen, lehet, hogy inkább megpróbálja magát visszahúzni ide a túrautós kategóriába, nem? Meg ez az Endurance-ba egy
hát
picit.
Úgy, mint, őt átrakták szerintem a Mission 8 projektre, úgy, mint a Tomcsikot, aha. aki ugye ott nagyon fejlesztő pilóta volt. Úgyhogy, ja, gondolom így, ahogy korosodnak a pilóták, egyre jobban mennek át így a nagy túrautó programokra, és akkor így mellette ennyi.
Hát meg ugye a DTM az nem annyira ment a Farfusnak, tehát ezen már volt egy vitánk, de a 10-en fölüli célba érések, azok szerintem nem a jól megy neki kategória, tehát ő
egyszer,
azért bajnok
egyszer volt. Volt bajnoki második.
Egy év kiadtad.
Jó, de ezt beszéltük a DTM-ben, hogy annyira hektikus az egész, hogy
igen.
2004-5-6 körül ott volt, bajnok lett, utána amikor jöttek ezek az új autók, és jött a BMW, az első évben jó volt, utána tavaly szerintem pontot alig szerzett, vagy tavaly előtt, és tavaly hirtelen bajnok lett. Tehát, hogy annyira, és még hétvégén belül is olyan, hogy egyik nap első, vagy következő nap 16. vagy egy másodperc hátránnyal. Tehát, hogy annyira össze-vissza megy, és szerintem senki se tudja, hogy miért. Az, hogy valakinek adnak 15 kilót, és az a csapattársaid elől maradnak, te meg hátra esel, az nem normális.
Hát ilyen ez a DTM. Egyébként valószínűleg ott is az van, mint, illetve nem valószínűleg szinte biztos, mint ugye most a WTCR-ben, hogy ilyen egy valamit elnézel, és már mész a mezőny végére, mert annyira szoros. Tehát itt azért nagyon-nagyon jó pilóták vannak ebbe a DTM-be. Tehát egy időben rendszeres volt, hogy a nem kívánatos F1-es pilóták, azok ugye most a Formula E-ben vannak, úgymond most ezt én nagyon csúnyán mondtam, régen ugye a DTM-be érkeztek meg, és azért ez most már nincs így. Én az azt okay. gondolom, de még mindig így is nagyon-nagyon erős a pilóta felhozatal, és tényleg csak egy picit belehibázok valim, vagy valami már mész a végére. Előzni nagyon nehéz sok pályán, szóval, hogy így be tudsz ragadni így hátra, hogyha tényleg egy balost, amikor fönn van a jó gumi, pont jó az üzemanyag, és egy picit szarul veszed, akkor nem harmadik vagy, hanem 14. és onnan már a jó Isten se hoz előre jó formán, mert nagyon kemény a mezőny.
Ha már pályák amúgy, tehát ugye Hockenheim, tehát így mondod, hogy milyen szar pályákon mennek, de amúgy ez nem.
Ki mondta, hogy milyen szar pályákon mennek?
Én sem. Mondom akkor, hogy
milyen. Hát azt mondta, hogy milyen szar előzni.
De ne azt mondta, hogy azért azt mondta, hogy milyen szar pályákon, még nem mondtam ilyet.
Á, akkor
nem
mennek
szar pályákon, én imádom a helyszínét.
Én utálom ezeket a helyszíneknek a legalább a kétharmadát, tehát ezeken előzni iszonyatosan nehéz alapból ezekkel az autókkal, meg egy normális... Nem, mondom, a kétharmada. Tehát Hockenheim az két pálya, ugye a kapásban az első meg az utolsó futam, tehát így már ki is lőhetjük, ott jó versenyek vannak. Nürburgring, oké, okay, de ott van Assen, Brands Hatch, Misano, Zolder, Nürburgring. Na most, hogyha ezeken normálisan tudnak előzni, akkor...
Nürburgringen tudnak előzni az egyenes.
Nürburgringen tudnak előzni, Lauschwitzing is mindig benne van a pályában.
Is azt nem jó. Is mondtam. Zoldert mondom, Misano, Nürburgring, Assen,
Brands Hatch. Zolderbe tudna. Nem emlékszem, mert tavaly tértek oda vissza, és akkor mentek ugye a nagypályán. Előtte meg mindig a kicsi mentek. Hát az tényleg ilyen vonatozás volt, mert három
pályán az indin, az indin.
De a nagypálya... Igen, addig ott tavaly már a nagypályán mentek, szerintem ott is volt előzés, azt nem tudom.
Nem, ott nem volt.
Futamat, én csak MotoGP-be láttam, de ott mindig előzik egymást, nem tudom milyen volt. Tavaly nem is voltak még Assenbe a DTM-esek,
szerintem
nem?
Szerintem nem voltak még soha
Assenbe. De az egy motorpálya, pont ez az, mint Misano. Misano azért volt jó, mert az éjszakai verseny volt.
Misanóban rengeteg előzés volt, tehát hogy én azt is kivenném innen. Zolderbe is lehet előzni, szerintem ahol itt nem lehet előzni, az konkrétan Aston, amit még nem láttunk, a Brands Hatchben nem nagyon volt, és aztán
ilyen volt
ennyi.
Hungaroring, amit ugye kivettek.
Igen. Ja, várjál, most nézem, hogy Misano...
És amúgy Zandvoort se ilyen. Zandvoorton se lehet szerintem annyira előzni.
Hát ja, határesen, de nincs Zandvoort. Tehát, hogy...
Zolder van, igen. Zandvoort.
Zolder van, ott meg.
Ja, aha. Tehát, akkor lehet, hogy ahelyett jött be Aston, gondolom Zandvoort.
Igen, igen, én is.
Tavaly még szerintem volt Zandvoort.
Igen, de nem lesz éjszakai futam, ahogy látom, mert Misano is nappali futam lesz most már.
Hát kipróbáltak, nem jött be, ennyi.
Pedig hát pont, hogy az volt a jó, mert szaridő volt egyrészt, másrészt pedig...
Nagyon jó versenyek voltak tavaly.
Misanóban jó volt.
Az időjárás miatt.
Az időjárás miatt, de nappal szerintem lehetetlen lesz ott.
Meg ott volt mellett a Zanardi hype, ennyi, de szerintem önmagában azon a pályán azért lehet előzni. A széles is, van bukótér, valahol többi van. Szerintem ott nem lesz gond.
Hát meglátjuk.
Főleg ezek az erősebb autókkal kicsit elrontod a kijáratot, a másik rádesik. Igen. Most egy 100-150 lóerővel erősebb ez a motor, mint a tavalyi, úgyhogy nehezebb lesz vezetni. Az meg mindig azt jelenti, hogy több az előzés, mert jobban tudsz hibázni.
Igen. Most ugye az a cél, hogy megint minél jobban tudjanak előzni, ezért hozták be ezeket a változásokat, technikai
hát az
változásokat.
Költségcsökkentés miatt volt főleg, hogy összebeszéltek a Super GT-vel, és akkor így többen gyártják. Egy idő után az a terv, hogy ugyanazt az autót. Igen. Ez ezért volt ez az előzés.
Ez 2010 semmi. Óta megy, az a 9 év alatt végre elértek, mert mi azt mondták, majd tényleg a következő szabály, így lesz, úgy lesz, kitolták 3 évvel az adott csomagot, hogy majd utána fogunk egységesíteni, az egy baromi hosszú idő után most már tényleg az vagy, akkor most már próbálnak egységesíteni, de elmúlt 5 évben mindenki csak pofázott, és akkor a japánok is megunták, jó, akkor kihozzuk az új autókat, stb., mert senki se lépett ebbe az irányba.
Igen, ugyebár a DTM meg a Super GT között, ahogy mondtad, 10 év megy a fingreszelés, hogy valahogy összehozzák, összefonják a két szériát, és talán végre elindultunk valamelyest ugyanabba az irányba. Ugyebár hát az autó az már fixen ugyanaz, amit használják, és ha jól tudom, az
a turbo
éven...
volt,
hát a motor, az...
motor
nem akartak a BMW, a német gyártók váltani a új
igen. Nem akartak pénzt költeni új motorformulára, de most már rájöttek, hogy nem tudják elodázni a dolgot. Annyit akarnék még kérdezni, hogy az éven, amennyire én tudom, már akarnának olyan futamot, ahol vannak Super GT autók is.
Elvileg lesz, igen.
Lesz is.
A Honda
lesz is.
Hát, egy olyan forduló lesz, ahol benéz mindegyik gyártó.
Így van, Hockenheim a szezonzáron.
És azt hiszem ugyanígy elmegy majd egy-egy német gyártó
a Super
GT-re.
Igen.
Azt nézem tudom. A Wikipedia oldalát, és ott is ott vannak föltüntetve a helyek. A angol Wikipedia oldalán nekik, nincs pilóta megnevezve, Csak hogy minden még ilyen TBA, és ott van a Honda, a Lexus, meg a Nissan.
Az van odaírva, hogy a Super GT gyártók, akiket említettél, azok lesznek majd egyszer az évben, az utolsó Hockenheim-i fordulón, a szezon záron szabadkártyásként fognak indulni. Ez a három. Ennyi összvisz.
Értem, értem a dolgot, de akkor tehát az a lényeg, hogy akkor végre
hogy
konkrét lépések is vannak a 10 évnyi fingreszedés után.
Igen.
Csak ennyit akartam.
Tavaly csak gurultak egyet így 6-7 a pályán, megnézték, igen, hogy mi van. Idén már akkor megnézik, hogy erőben mit
gurulnak
tudnak.
Egyet versenytempó.
Akkor gondolom lesz utána egy év szünet, ahol bebenéznek, de azért így próbálják összehangolni a dolgokat, és akkor ebből szerintem 21 körül lesz valami.
Remélem valamelyik Super GT és kibikáz valami bajnok esélyest, hogy jó legyen.
Benéz.
Szerintem úgyis valami európai pilótát hoznak. Nem tudom, a Kovalainen mi megy, de amúgy szerintem a Lexus majd idehozza a Kovalainen, meg az összes ilyen európait, aki a pályát is ismeri meg jó.
Nincs Jenson Buttonra gondolok. Ő mivel megy a Super GT-ben?
Hondás, mi más?
A két dolog egyáltalán nem zárja ki egymást.
Ő a bajnok.
Igen.
Viszont aki...
Amúgy most Button Kovalainen nem duó visszajön, azért az még izgi is lehet, főleg, hogyha az autó egy szinten van velük, vagy valami hasonlón. De mondjuk, hogyha ők a turbomotorral mennek jó pár év, az is lehet, hogy elpicsázzák őket, majd meglátjuk.
Ki tud.
Kiderül, ha beborul, viszont kiderült az NX végeredménye a hétvégén. Tartották ugye Barcelona fordulót, és én azt gondolom, hogy papírforma lett, sajnos túl sokat erről nem tudok beszélni, mert tényleg csak az összefoglalót pillantottam meg, de olyan különösebb izgalmakra nem lettem figyelmes, és a hírekben sem volt valami hajde nagy visszhangja dolognak. Ugye itt, ha jól tudom, két magyar pilóta indult, ugye a Kárai és a Szabó Krisztián, és hát a Kárait, ahogy nézegettem, nem nagyon jutott be a semifinalbe, és a Szabó Krisztián sem láttam, csak a 6. helyen, ugye a semifinalbe, amiből nem jutott tovább a döntőbe. Túlságosan ezt most nem taglalnám, mert nagyon elúsztunk időbe. Igazából annyi lett a vége, hogy Timi Hansen, Kevin Hansen, Backerud, Grönholm, ez az első négy, ami én azt gondolom, hogy a jelenlegi erőviszonyokat tekintve papírforma, elnézést mindenkitől, aki nem így gondolja, 5.-6. helyen Raimond és Baumanis értek be. A Szabó Krisztián 6. az összetettben, jön föl rá nagyon a Scheider, a Timer Zianov pedig már pont egy előséggel van. Nagyon nehéz bajnokság lesz ez a hátralévő fordulókat tekintve, főleg úgy, hogy megérkezik Ekström is. Ugye a következő belga fordulótól, úgyhogy hát
szerintem nem
kell.
Fog beleszólni amúgy.
Hát biztos, hogy nem a két szép szemért fog oda menni.
Azon kérne, hogy ő 2 évvel régebbi technikával megy, és ugye elmondta a Krisz, hogy az ő, amivel korábban ment ilyen kettes alvásszámú autó, az ami 8 tizeddel lassabb, mint a legújabb 9-es, tehát hogy 2-3 tizeddel az is lassabb lesz. És a Hansenékkel nem verte folyamatosan őket, amikor a legújabb technikája volt, úgyhogy szerintem a Peugeot-okat nem lehet majd megállítani.
Valószínűleg szerintem se. Én egy Timi Hansen bajnoki címre tippelek, és egy Kevin Hansen második címre.
Melyik a fiatalabb?
Azt nem tudom megmondani neked, de a Timi az ügyesebb. Szerintem legalábbis.
A kék.
A sárgában van a Kevin.
A Kevin a fiatalabb. Hát ő nyerte meg az első fordulót, nem?
Ő nyerte meg az első fordulót, de...
Akkor, igen. Szerintem akkor az idősebb Hansen szerintem jobb, ja.
Ő esett ki.
Igen, a Timi meg fogja nyerni ezt a bajnokságot, szerintem Kevin második, és Backerud be fog jönni harmadiknak. De ott még a Grönholmmal...
Hát a harmadik ér még ott, főleg,
ott a Grönholmmal lesz, igen. Szerintem
a Hyundai azért az erős.
Azért nagyon messze van a vége, tehát azért
még csak két van, tehát igazából az RX pont az, amit az első pár forduló után általában meg lehet ítélni egyébként, hogyha nincs az a sok szupersztár. Én majdnem biztos vagyok benne. Elég nagy összeget rámernék tenni a Timi Hansen bajnoki címre és a Kevin Hansen második helyre is.
Na, Facebookon ez ügyben majd tudtok tájékozódni, és akkor Módos János kollégánkkal majd tudtok fogadni, aztán ezt le majd lebizniszelítem.
Így van, Timi Hansen bajnok lesz, én ezt tehát. A harmadik hely lesz ez a Backerud-Grönholm csata, én ezt várom. Ott meglátjuk, mert a Grönholm is erős.
Hát a Backerud most olyan szempontból ilyen teljesen elvette, nem akart kockáztatni. Ha itt tényleg ilyen anyagi gondok vannak, akkor...
Igen, ezért talán a Grönholm lehet, hogy...
Grönholm, vagy neki megy 2-3-szor véletlenül, és már is volt nagy majd a rinja, hogy nincs alkatrész, stb.
Igen, ez simán lehet sajnos. Igen, jó.
Illetve azt mondod, előveszi, és kiadom a taxot.
Nem is kell direkt neki, mert elég, ha véletlenül beszopja valamikor, és már az lesz, hogy gond lesz.
Ja, mint például az első verseny, amikor beleszállt Timibe, és a fél autót lebont. Ezt még megcsinálja kétszer, és vége is a bajnokságnak. De akkor minden tempóból.
Graham Holm előveszi majd a Chilton taxot, hogy addig üti az autóját, amíg el nem fogy az alkatrész.
Figyelj, csak számolni. Minden pénzét feltette, vett 10 darab első lökhárító oda, elkezdett számolni, meg törögetni. Végén akkor már tudod, hogy vagy hozzányúlt, hogy szerzett még pénzt, vagy valamit megoldódott, de az, hogy nagyjából tudhatod, hogy ilyen most mennyi alkatrésze van a gyereknek.
Hát hétvégén te kétszer le kell rippelni szépen, úgy kell igazítani, hogy semifinalba vagy valahol egybe kerüljetek aztán.
Előtte, kicsit... hogy akkor a bálát egy kicsit kidöntöd elé, nem is kell hozzáérned.
Kicsit olyan érzésem van egyébként, mint hogyha Baccarud lenne itt az Eriksnek a polszennye. Ha már így nagyon párhuzamot az akarok vonni. Aha, az éven. Mert hogy így ője, hogy hú, ha ez most egy lökös, akkor azt még itt megjavítjuk, meg... Úgyhogy hát szegény.
Elmúlt 5 évben gyári pilóta volt mindenhol, akkor ő menedzselt valamit szarul, hogyha nincs gyár, akkor hirtelen így kell garasoskodni.
Igazából azért nincsen valószínűleg, mert nem jöttek az eredmények. Tehát jól ment, és akkor itt így ennyi.
Én mondjuk egy Christopherson ellen nehezén volt bemutatni.
Hát jó, csak az Ekström ellen is nehezére ment, meg a Hansen ellen is nehezére ment, meg gyakorlatilag a Lőbe ellen is nehezére ment, meg még a Solberg ellen is nehezére ment. Tehát, hogy még csak azt se lehet mondani, hogy ott volt, és harcolt, mert nagyon-nagyon sokszor ilyen hatodik helyek, meg be se jutott a döntőbe, szóval, hogy amikor egy gyárilag nyomsz egy versenyzőt, akkor nem biztos, hogy azt várod el, hogy na, megcsípje a hetedik helyet a... összesíted be, vagy nem? Vagy... Szóval, érted?
Azért én bizonyítok, azért háta bent lesz a hetedik helyen. Ez
igen, tehát azért ez nem, az, ez nem az a kategória, hogy fú, ezt a srácot nyomni kéne, mert húha. Szóval nem, egyáltalán nem rossz a Baccarud, és egy nagyon gyors pilóta, de sajnos vannak nála gyorsabbak, és a rohadt életbe be is neveztek. Úgyhogy talán ezt élhette meg, és akkor ugye jött Christopherson, aki még ennek ellenére, hogy ezek a rohadt gyorsak beneveztek, még azokat is bucira verte, úgyhogy így már nagyon szarul nézhetett ki az a Baccarud gyári hátszél, szerintem. Na de lement a nagyon gyári hátszélű Forma 1 is, amit hát nem is tudom, miről beszélünk többet, a versenyről, vagy a verseny előtt történtekről.
Mert szabad edzésről.
Talán több minden történt a szabad edzésen, mint a versenyen.
Az első ugyanis szabad edzés, az gyönyörű volt.
Na meséld el, parancs, hogy tiéd a szó.
Hosszú lesz, neki hozom kávét.
Igen,
először is a Molnár Dani kapja be. A második, tehát az a lényeg, hogy az első szabad edzésem.
Engem szeret, csak te kap be.
Az első szabad edzésen Leclerc átment az hátsó egyenesbe ezen a csatorna fedélen, amit így kicsit kiemelt, és a mögötte jövő Russell pedig átment rajta, és kvázi fölrobbant alatta az autó, mert hát az a pár milliméter nyirés, ami volt az autó meg a csatorna fedél között, az úgy eltűnt.
Most csak eszembe jutott, hogy gondoltam, hogy így hallgattam, mert ugye ezt nem néztem sokat, kicsit nekem az jött le, hogy te vagy a podcastek Michael Bay-je, hogy kicsit fölrobbant az autó, hogy beleállt a csatorna fedél az aljába.
Hát de nem fölrobbant, tehát konkrétan fölrobbant a padlólemez alul. Tehát a dirib darabjékre esett.
De csak az a baj, tehát nem tudom, érzed-e, hogy hol a probléma megfogalmazásodban, tehát így a felrobbant, az alatt az emberek azt érzékelik, hogy mondjuk Russellt a vár tetejéről szedték le, mert oda felrepül.
Hát kb. Ugyannan kellett leszedni.
Amit. Ez azért csak egyáltalán nem igaz.
Igen, ezzel szemben benne nagyon maradt az autóban. Igen.
Nagyon súlyos károkat okozott az autón. Egyébként...
15 mm-en múlt. Hát nem az élete, de biztos, hogy valami súlyosabb gond.
Igen, igen. Tehát ilyen
attól
szempontból...
függ, hogy meddig lóg le a péló.
Nem, mert valahol a hátánál volt valami. Nem tudom, hogy pontosan... Hol jött volna be valami, pontosan a csatorna fedél, vagy valami más alkatrész, de 15 millim múlt az a bármi dolog.
Hát meg ugye a földön ülnek a srácok, tehát hogyha a seggével meghúz egy csatorna fedélet, az azért nem egy kellemes érzés.
Azért mondom, hogy felrobbant a gyerek. Most az, hogy az övhoz bent tartott, tehát most is sem.
Na mindegy, adjuk vissza a szót, csak ezt muszáj volt. Annyira tetszett saját magamnak ez a poén, hogy muszáj volt benyomnom.
Nem, amúgy igazából ennyi történt az első szabad edzésen, utána meg...
Még egy dolog történt.
Hát utána ment a kiemelő kocsi, ami neki ment a reklámtáblának.
Igen, és utána 35 liter olaj folyt bele a Williams minden résébe, a hidraulikába, ja?
Ja, és utána lefújták az egész szabadedzést.
De ott a, bocsánat, a felüljárót kapta el, a daru rész, amivel emelik fel az autót.
A reklámtábla felüljáró teljesen minden, és a daru, ami kiemelte a kocsit, annak ugye az emelő része, annak a teteje az belement ebbe a hídba, akkor legyen az egy
híd. És onnan ömlött az olaj?
És onnan ömlött a hidraulikából.
Abból az emelő szerkezetben?
Igen, a hidraulikából, igen. Tehát a hidraulikus
emelőből. De jó lehetett.
Vele a kokpitbe, az autóra, mindenhol.
Az nagyon jó. Az szuper.
És
így nézték, tehát miért se takarták, csak így nézték, folyik.
Ez azzal a Williams-el történik, ami amúgy is nagyon jó anyagi helyzetben van jelen pillanatban.
És amúgy is szerencsésen alakult a szabad edzés előtte is.
Igen.
Előtte semmi nem volt a szabad. Ja igen, a baleset. Ja,
hát igen, a csatorna felül utána meg teliöntik az autót olajjal.
És ugye Szepánkban, amikor volt valami hiba, a háznak kifizették ugye a költséget, a pálya. Most a Keller Williams kapott egy csokorvirágot Bakutól. Jó, mondjuk én valami olyasmit olvastam, hogy nem a csatorna fedélyet jött föl csak úgy, az oda volt hegesztve vagy csavarva, hanem az egész tartó amihez hozzá volt. Tehát, hogy ez most egy nem olyan, hogy nem elfelejtette valaki lerögzíteni azt az egyet, hanem hogy az egészet elkezdte kivenni a földből, úgy mindenestül. Tehát most ilyen megesik, ilyen volt már Monakóban, máshol is, tehát volt, amikor Button, nem tudom, feje mellett repült el a csatorna fedél, tehát, hogy volt ennél parább szituáció. Úgyhogy
azért a csokorvirág az jó cucc erre.
Igen.
Meggyógyít minden sebet, meg
euromilliárdok. De nem baj, mert...
Jó, de most ezt kezdődve az ő hibán.
De itt egy virágtös!
Szepánkban nem tudom, hogy mi volt, hogy ők nem rögzítették le azt az egy darab kerékvetőt, vagy valami, de itt most, ha hozzárögzített valamihez, ami eddig tök jó volt, és azt az egészet elkezdi kiforgatni, azon nem tényleg nem tehetsz.
Igen, és ugye sajnos itt jön be a Charlie Whiting nekem a képbe, hogy vajon, hogyha ő még élne, mert ugyanis ez már nincs volna, így, akkor megtörtént volna.
Nem, azt nézik, oda van rögzítve a földhöz az a vacak? Igen, jó rendben. De
igen,
ha
ez ilyen... Kínában is megtörtént ugyanúgy egy épített pályán.
Igen, azt gondolnám, hogy ez van egy standard ellenőrzési procedúra, ami végigmegy. Én azt gondolnám, hogy azt most ugyanúgy elvégezték, és valószínűleg nem tartozik bele az, hogy maga az egész beton alap gyakorlatilag, amiben bele van a hágyal, hogy az elég stabil.
Hogy minden stabil, persze.
Hát akkor egy kicsit majd változtatnak ezen. Na, de ami már nem lehet változtatni, ez az, hogy Valtteri Bottas nyerte a futamot Lewis Hamilton előtt, és Sebastian Vettel dobogóra állhatott, úgyhogy tulajdonképpen még boldog is lehet.
Hát akik nem lehetnek boldogok, azok a Ferrari szurkolók.
Az igen. Biztos. Mert mindig Kimi Räikkönen van.
Ők már mi óta nem boldogok, Spici. Tehát ők már
belenyugodtak. Elmondom neked, azt mondja,
olyan, mint a magyar foci válogatott.
2007 óta.
Volt egy elmény. 2007 óta nem vagy boldogok.
Csak azok boldogság, ha nyersz. Én McLaren szurkoló vagyok. Én most boldog vagyok, mert már top 10-ben vagyunk.
Amúgy hát én is tök örülök. Ráadásul a fantasy-ben mind a kettőt betettem, és egy csomó pontom lett.
2010-ben is lehetett boldognak lenni, 12-ben is, tavaly is jól mentek évvégéig. Tehát a fejlődést kell, nem csak a végeredmény.
Ide most egyébként random beugrott valami a Forma 1 témához, amiről egy haverommal beszéltem évközben. A Mercedes-Ferrari, hát kvázi csatához kapcsolódóan, hogy ő azt mondta, hogy őt mocskosul idegesíti a jelenlegi Mercedes kommunikáció, hogy gyakorlatilag minden futam előtt, után, közben elmondják, hogy the Ferrari is the team to beat, tehát hogy szerintük még mindig a Ferrari a legjobb autó, és őt ez kiidegeli, hogy már pedig szerinte, hogyha a Ferrari lenne a legjobb autó, akkor nem nyerne 4-ből 4 futamot a Mercedes.
Pedig és most szerintem a Ferrari a legjobb
igen,
autó.
Pont ezt erre akartam kiegyezni a dolgot, hogy szerintem valószínűleg annyi történik, hogy ténylegesen a Ferrari épített a legjobb autót az évre, csak vannak olyan dolgok a gumikezelést illetően, amit egész egyszerűen képtelenek olyan szinten menedzselni, megoldani, mint annó a téli teszteken, ahol ugyebár jóval hidegebb volt, és emiatt vannak hátrányban.
Ez a háznál is elő van, mert szerintem a középcsapatban ők is nagyon jók lennének. Nem hiszem, hogy a McLaren annyival jobb nála, hogy fél percet adjon egy ilyen pályán, ahol ráadásul az kurva sok az egyenes.
Igen, nem, az a baj, nem ezt szerintem akartam kérdezni belőle, de már el is felejtettem, hogy mit akartam, mert Boszkó szétrolkodta, aztán elkezdtem más irányba.
Rip.
Mindegy, hagyjuk.
Bocs.
Én azon gondolkoztam ezzel a Mercedes dologgal kapcsolatban, hogy nem szoktam a motorsport.com-ot meg ezeket olvasni, hogy nem lehet, hogy ez már a félre mondjuk a box utca is már direkt provokálja ezt, hogy megkérdeznek Hamiltoniktól 5 dolgot egyfolytában, nem tudom, milyen a pálya, mit vásároltad, ja, stb. Mindig elmondja, hogy mondjuk a Ferrari jobb, de ők mindig csak ezt teszik közzé. Lehet, hogy a Ferrari, vagy Ferrari is mond valamit, hogy szerintem jó lesz a Mercedes, de azt nem teszik közzé. Többsében lehet, hogy 60 ezer kérdésből csak ezt teszik ki, hogy fölbasszák az emberek agyát, mert így van kattintás.
Ez az egyik része a dolognak. A másik része, amire én gondoltam, az meg szimplán az, hogy ez egyszerű kvázi pszichológiai hadviselés a Mercedes részéről, hogy folyamatosan a Ferrari-ra rakják a terhet, hogy hát igen, mi tökéletes munkát végzünk, nem mi vagyunk a legjobbak, de mivel mi tökéletes munkát végzünk, ezért mi nyerünk. Náluk van a legjobb autó, csak ők balfaszok.
Igen,
és az a nagybüdös helyzet, hogy valószínűleg egyébként szerintem tényleg ez van.
Igen, és ez működik is. Annyira gyenge a Ferrari mentálisan, mármint így az egész csapat, hogy az olyan botrány. Alapból ugye azzal, hogy meghalt ugye tavaly, de gyorsan akartam mondani, az nem igaz. Márkione. Tehát ő meghalt, és akkor utána kezdődött az egész perpatvar, hogy akkor ki legyen most a csapat irányítója, ki legyen a feje, akkor
Arrivederci, meg
Arrivederci, akkor jön Binotto, akkor én most átteszem a hatalmat, és én velem lesz a Ferrari újra a hatalmon, meg mit tudom én mit, tehát hogy konkrétan már ezek az érzések voltak az emberekben, hogy úristen, az olasz dominancia újra elő fog jönni, mert jön Binotto. Aztán mi van? 1-2-ben jön a Mercedes negyedik futam óta.
Tehát újra előjött az olasz dominancia csapaton belül, és pontosan úgy is viselkednek. Mert hogy Max Verstappen megint megverte a Leclerc-et.
Jó, de a Leclerc az ugye a kvalifikáción a falba csapta, ott a várnál, ott a szűk részen felfele a sikámba, és akkor utána a 10. helyről jött fel, aztán pedig történt ez a taktikai utasítás, ami...
Teljesen jól álltak szerintem.
Teljesen.
Hát a 8. helyről indult, az első helyen volt, elengedte, elment a két Mercedes, utána hoztam volna ki őt, amikor Fettelnél is már félre kellett állni, és kijött a lágyabb gumér, amivel a Hamiltonék a teli autóval mentek valami 16 kört, neki kellett volna menni 17-et, kijött, és a Verstappen a 10-valahány körös keményebb kevédi gumival távolodott tőle, egy tizedet nem hozott rajta. Volt hátra azt hiszem 16 vagy 17 kör, kellett volna hozni mondjuk ilyen 24 másodpercet. És eltett 3 kör, és már 25 és félre volt tőle lemaradva, úgyhogy full egyedül ment a pályán.
Nem igaz, mert amikor kijött a pitből, Gasly mögébe volt ragadva.
Jó, akkor ment mögötte másfél kört, és utána kezdett kapni még további tizedeket. Semmit nem hozott rajta.
Nem hozott rajta, de tudta megelőzni már akkor.
Hát jó, de utána meg, amikor megelőzte, és az a gumi még jó volt. Mert a kvalival plusz minden lófaszommal együtt mentek ugyanannyi kört, amit neki kellett volna mennie. És semmit nem bírt az a gumi nála. Mert volt, aki kijött, és utána végigment vele vígan. Tehát, hogy valami olyat fura volt. Az volt az egyetlen pozitívum a taktikájukból, és végre kihozták már az egy pontért, mert ebből még ez se volt meg. Úgyhogy...
Ez a jelenlegi Ferrari summa summarum szét van esve, úgy tűnik. És ebből hiába a legjobb az autó. Egyszerűen minden szegmensében azt érzem, nem, a pilóták részéről félig, mert a Fettelben azt érzem, hogy ő még mindig szét van esve, mert ő maga is lenyilatkozta azt, hogy ő nem versenyez, nem vezet a top formájában. De bazd meg! Tavaly is ezt mondtad, ember! Akkor mikor fogsz? 4-szeres bajnokként ilyet mondani, 2 éven keresztül nem vagyok a top formámban? Hát akkor vonuljál ki innen ebből a sportágból.
De most azt is vonuljátok önmát, hogyha ekkora fizetést kapok.
Hát jó, oké, rendben. Ezért mondom, hogy itt jönnek az olasz zsenik, és konkrétan ezt így hagyják. Tehát nem mindegy.
Szerintem kibeszéltük múltkor, ez hülyeség a csapatutasítás. Már idén. Szerintem.
Minden hülyeség.
De most egy csomó gondjuk van. Tehát amíg azt se tudják, hogy a gumi miért ilyen szar, azt mondja Fette, hogy valami olyasmi nyilatkozott, hogy nem tudta nyomni, mire tudta volna nyomni, elkopott. Egyszer tartományban van, egyszer nincs. Egyszer föl van melegítve, egyszer
igen. Ez az az aspektus, amit a Mercedes sokkal jobban eltalál.
Igen, a puha gumit nem tudták felmelegíteni a tartományába, aminek alacsonyabb a hőmérséklete, mint a később felrakottnak, amit meg azt mondta, felrakta, és tök simán ment vele, és közelített a Mercedesre.
És nem volt hideg Bakuban, tehát az...
Jó, de ha nem tudod felmelegíteni a szuperlágyat, felrakod a lágyat, mert hogy azt kell használni, és azt meg simán felhevített, tehát hogy ott valami, abszolút valami gond van akkor. És akkor azt mondja, hogy figye sincs, hogy mi.
Hát ez a baj, igen.
De senkinek, szerintem. Ez volt Leclerc-kel is a vége, hogy ő sem bírta felmelegíteni a puhát keveréket.
Ennyi. Szimplán. Egyszerűen nem értik az autót, hogy hogyan működik. Tudják, hogy gyors, mentek vele több száz kört Spanyolországban teszteken adott idő körülmények között, vagy időjárási körülmények között, akkor tökéletesen be tudták állítani, meg tök jól tudott működni az autó, minden fasza. Azóta eltelt egy Melbourne, amit akkor is elmondtuk, hogy ezt nem kell nézni, de eltelt azóta három forduló, amiből egy pályán voltak tényleg nagyon-nagyon erősek, ahol egy-kettőbe behozhatták volna, ott megjött egy másfajta technikai hiba, megjött egy Vettel összeomlás fejben, és emiatt bukták az egy-kettőt. Azóta se Kínába, pedig az is egy elméletileg Ferrari pálya lenne, hogyha a
hiszünk az vegyes azoknak... volt, azt mondta a Weber Gábor, ez lett volna Ferrari pálya.
Ez meg az, hogy Ferrari pálya lett volna. Igen, ezt akartam
hogy
mondani.
Ami az autó hátulját terheli jobban, akkor az a Ferrari pálya, ami az elejét, az meg inkább Merci is jelenleg, mert a Mercinek az volt a koncepciója, hogy a kanyartempó maradjon meg, a Ferrari meg azt mondta, hogy kicsit az egyenesen menjen rá. Hát nyilván mindegyik pálya másik konfiguráció lesz a jó. Aztán ennyi.
Ja. Hát ez van. Most egyelőre ez a helyzet. Nem lehet ezzel mit kezdeni. Mi jön most? Spanyol?
Aha.
Igen.
Na ott megint csak kiderül. Ó, melegebb lesz legalább 10 fokkal. Az átlag hőmérséklet biztos jobb benne. Bár mondjuk nyilván bármi lehet. És hogyha már Spanyolország, akkor azt említsük meg, hogy jövőre már nem lesz Spanyolország. Tehát, hogy nem lesz Barcelona benne a naptárban. Mert ugye helyette jön Solder.
Én azt hiszem, most jön a
Szolder-Cangor. Én is
keverem a Szolder-Cangorra. Én tökre abban voltam, hogy és ha már Spanyolország, mondom, nem is volt Supercars a hétvégén, hogy fogunk oda eljutni.
Most hétvégén.
És ha már Spanyolországot meleg van, ahol meleg van az Ausztrália, úgyhogy...
Edől én, ahova a spanyol börtöntöltelékeket vitték 1642-be, és ahogy már
itt vagyunk, hogy
nagyon... Igen, a hollandok, aki a Verstappen és negyedik lett, és vissza is tudunk kanyarodni.
Aki harmadik lett.
Akár volt.
Nem, negyedik lett, tök mindegy.
Igen. Na, de aki nem lett negyedik, az Mihály Norbert, mert hogy a VTCR-t itt tartották. Magyarország.
Nem tőle tanulja az átkötéseket.
Én bármiből kitartozni bármit, ez a különbség. Így van, az Ulvar meg bármiből kihoz a szuperkárt. Én meg ugrálok össze-vissza. Na de itt most a VTCR kapcsán, hiszen a TCR Europe is itt volt, csak ilyen focistás magyar összetett mondatot mondja. Szóval, kezdjük előről. A Hungaroringen volt VTCR és TCR Europe, és arra szeretnék főleg kitérni, úgyhogy az eredményekre még nem megyünk rá, hogy miből áll a VTCR, kik vannak itt, mert sajnos nagyon nagy komment cunamit sikerült végigolvasnom az internet elég sok fórumán, és elképesztő problémákat véltem én személy szerint felfedezni az a fejekbe. Kezdjük a legelején, ugye a BOP-pal, ami a Balance of Performance, tehát ez a teljesítmény kiegyenlítő rendszer, amit a TCR-ben alkalmaznak. Ez azért van, ezt már nagyon sokszor elmondtuk, úgyhogy röviden összefoglalom, hogy végre legyen egy olyan túrautó bajnokság, ahol van mezőny, ahol nem kell könyörögni a gyártóknak, akik ugyan hivatalosan nincsenek itt, de most minden szinten itt vannak, hogy legyenek autók, legyenek pilóták, legyenek fizetések, legyenek versenyek, legyenek nézők. Ez ezért lett kitalálva. A VTCC egy totális csőd volt, saját magát buktatta meg. Mi sem igazolja ezt jobban, hogy konkrétan átvették a TCR autókat. Ez szintén nem a saját találmányuk, ez egy átvett dolog. Mert már nem tudtak mivel menni, mert az évek alatt nem tudtak olyat kitalálni, amivel normális versenyeket lehet futni. Utoljára az S2000 volt ilyen, azóta keresték, hogy mi a toszt kéne csinálni, és a TC1-es éra, a VTCC utolsó, most jelen állás szerint utolsó évei, az a totális káosz és csőd volt minden szempontból. De most nem is ebbe szeretnék belemenni, hanem hogy mi ez a TCR, honnan jött. Ugye ez azért van, hogy a gyártókat be tudják vonni. Ehhez kell egy balance of performance, hiszen nem fog mindenki ugyanannyi pénzt beleönteni ebbe. Vagy ha igen, akkor sem fog ugyanúgy sikerülni az autó. Ezáltal ugye kell az, hogy mindegyik autó így, vagy úgy, vagy amúgy versenyképes legyen, ezáltal eladható legyen, hiszen ez a bajnokság nem abból tartja fönn magát, hogy reklámértéke van, hanem abból, hogy ezek a gyártók, akik ide beszálltak, ezek tonnaszám adják el ezeket a kocsikat. Nyilván, hogyha mondjuk a Hyundai nyerne mindig mindent, akkor mindenki csak Hyundai-t akarna venni, senki nem venne Cuprát, vagy senki nem venne Golfot, vagy senki nem venne, mit tudom én, Peugeot, mert nem lehet vele nyerni. Innentől ezek a gyártók kiszállnának, és ugyanott vagyunk, ahol a VTCC van, vagy volt, hogy beleáll a földbe, mert nincs versenyző, nincs autó, nincs semmi. Ez a Balance of Performance ezért van. Ezt nem csak itt alkalmazzák, ezt alkalmazzák például a már említett SRO-s GT3-ba, de alkalmazzák a VECS GTE-ben is például, tehát hogy ez nem egy egyedülálló és mostani találmány. Ez a súlybüntetésnek, ami régen volt ugye a VTCC-ben, egy továbbfejlesztett formája. Itt gyakorlatilag hasmagasságot is lehet úgymond idézőjelbe büntetni, tehát 80 plusz-minusz 20 mm az autóknak a hasmagassága, ugye minél magasabban van egy autó, annál lassabb, most akkor ilyen nagyon egyszerűen magyarázom, van egy úgynevezett kompenzációs súly, van egy BOP súlyrendszer, tehát kétféle súlyozása van, ez mondjuk csak a VTCR-re vonatkozik, ha én jól tudom, mert a TCR-ben nincs success
ballast. Hát van egy alap, és ahhoz a VTCR hozzáadja.
Így van, tehát itt bejön egy plusz.
És a kompenzációt adja hozzá a VTCR-re.
Így van, tehát így van, én is így tudom, hogy itt bejön egy plusz, ez a TCR Euróban nincsen, ha én jól tudom.
Illetve csak nekik a nem ilyen volumenű, nem ilyen volumenű, de van.
Mindenki magának adja hozzá a dolgot.
Így van, tehát ezt a bajnokságok intézik, és van egy motorerő szabályozás, ami 2,5%-onként ugrik, tehát lehet 100, 102,5, és 100-tól utána már csak lefele, tehát 97,5, 95, és azt hiszem 92,5-ig van a táblázatban, tehát a motor erőt is tudják szabályozni, és ezáltal kiadja az autónak a jelenlegi tudását. Na most ezt ugye a bajnokság előtt letesztelik, és a bajnokság előtt kiadnak egy hivatalos táblázatot, amiben idén, illetve a VTC-r úgy indul, hogy az első két fordulóra ezt nem módosítják. Se a success ballastot, tehát ezt a bajnokság által hozzáadott súlyrendszert, se a bobweight, tehát nem nagyon piszkálják, a utóbbit lehet, ha jól tudom. És úgy jöttek ki, hogy ebben az évben a legjobban bobbolt autó az a, mi a VTC-rben is indul, a Link & Co., tehát a legrondább autó egyben a legjobban boppolt, utána a Honda Civic következik az összbüntetéseket nézve, és csak utána jön a Hyundai i30 NTCR, ezt csak most azért mondom, mert nagyon sokan abban vannak, hogy ó, hát a Hyundai-t azt úgy szétboppolták, hogy nagyon a Hyundai az úgymond három élmenő márkából a legkevésbé boppolt autó egyelőre. Persze Honda nagyon minimális.
Én azt hiszem, Honda kedvezőbb, mint a izé.
Nem. Wow. A Honda az összességében jobban áll. Elméletben. A táblázatban így szerepel. Mindegy. Aha. Akkor legyen az, hogy a Honda jobb. Tök mindegy. Nem ez a lényeg, hanem az a lényeg, hogy az első három márkát rendesen boppolják. Tehát ugyanígy a Link & Co-t, ugyanígy a Hondát szintén elkapták bob szempontból. Hiszen gyorsabbak, mint az Audi, vagy gyorsabbak jóval, mint az Alfa Romeo, vagy és így tovább, és így tovább. Egyébként igazából
hát a Honda bobja jobb, mint a Hyundai.
Mert kedvezőbb. Igen, kedvezőbb, hülyeséget mondtam, kedvezőbb. Összsúlyban vannak ugyanott, és egyébként a motorerőben 100%-ot mehet a Honda, a bob vétje 10 kiló, a kompenzációs súly az mindenkinél 60, ugye, és 10 mm-rel lejjebb van a hasmagasság, úgyhogy igazad van, jobb. De a Link & Co. ugyanígy 10 mm-rel alacsonyabban van, de például bobvégybe egy 20 kilóval többet cipelnek, mint a Hyundai, és ugyanúgy 97,5%-on van tartva a motorerő, mint a Hyundai i30-nél. Tehát ezeket az autókat ugyanúgy megszórják, mint a Hyundai-t. Most valószínűleg a Honda ugye a második forduló után fog is kapni a fejére, mert rohadt gyors. Tehát ezt
az nyertek egész... négy futamot, vagy
mennyi. Így van. És itt is, hogyha nem történik meg a Guerrierivel a harmadik futamon, ami megtörtént, akkor valószínűleg hármat behúznak. Tehát biztos, hogy egy komolyabb boppolásra lehet számolni. Most az, és innentől tovább mennék, és szeretnék bevonni titeket is, ezt a bajnokság egészére próbálják megcsinálni. Tehát nyilván lesz olyan hétvége, ahol ezek az autók úgymond látványosan visszaesnek, mert senki nem számolt azzal, hogy úristen ez lesz, de sújtani kell őket valahogy, hiszen uralják azt a bajnokságot, aminek az lenne a lényege, hogy mindenki egyenlő. Persze ezt nem tudod megcsinálni, tehát hogyha ezt egy csettintésre meg lehetne csinálni, hogy minden autó tökéletesen ugyanolyan, akkor megcsinálnák. Erre csak törekedni tudnak. És néha sikerül, néha kevésbé. Ez fordulókig kompenzálják utána, mert ők is nyerik ki az adatokat. De ha belegondolunk, tavaly kinyert, ki volt a legjobb? A Hyundai. Taroltak, vittek mindent. Viszont ez nem olyan első hely, mint mondjuk a Citroennek volt a WTCC-ben, és itt kapcsolnék át egy picit, mert hogy olvastam egy kommentet, hogy a Mihelis az soha nem lesz bajnok, mert nincs az a mentalitás, és meg lehet nézni, hogy amikor a WTCC-be a Citroennek elől mentek, akkor mindenki izé mondta, tessék, ő most itt ül egy ugyanilyen szinten jó autóban a Hyundai-nál, és nem bír nyerni. Tehát a kettő között óriási különbségek vannak. Ez olyan, mintha nem is tudom, a Forma 1-ből kiszednénk az első 3-4 csapatot, és utána az a sűrű középmezőny menne, majd ehhez odaraknánk a Mercedes-t vissza, és akkor az lenne a Citroën, tehát hogy ezt tudom így körülbelül párhuzamba vonni, és utána jönnek a többiek. Tehát, hogy ott esélyed nem volt semmi más, ha másodpercekkel vagy gyorsabb az a Citroën. Itt ilyenről szó nincs, hogy bármelyik autó másodpercekkel gyorsabb lenne a Bob után. Ezért kell a Bob. És akkor most tovább megyek, hogy kicsit tovább vigyem ezt az eszbefuttatást. Ugye ezt egész évre megpróbálják majd elosztani. Hogy a kisebb márkák is előre jöjjenek, a nagyobb márkák picit háttérbe szoruljanak, de azt gondolom, hogy ha tényleg ennyire rossz lenne a Hyundai-nak a Bobja, akkor Mihelis Norbert nem szerez vele pole pozíciót a főfutamra. Ugyanis a Mihelis ezt megcsinálta. Tehát egy nagyon rosszul, nagyon szanaszét büntetett autóval, gyerekek, nem lehet szerintem pole pozíciót szerezni. Más kérdés, hogy a Norbi nagyon ismeri a pályát, meg nagyon jó rajta, de a Tárkin is bejött negyediknek ugyanazon a kvalin. Tehát igen, ugye, ez ilyen.
Annyi, hogy ez a Bob téma, ez némileg túl van reagálva, ugyebár tény és való, hogy ugye ezt az összes Hyundai pilóta rendszeresen kiemeli, hogy számukra némileg érthetetlen módon lényegesen jobban vannak sújtva, mint a Honda. De igen, tehát ez a megfogalmazás az, amivel vigyázni kell, mert ez a lényegesen, ez igazából 2,5% teljesítmény, meg 10 mm hasmagasságot jelent. Tehát azért annyira nem brutális a különbség. Az más kérdés, hogy van köztük egy különbség, amit illő lenne eltüntetni, mert láthatólag jobb a Honda. Jó, igen, most Norbi fogott egy pole pozíciót, de ez olyan szempontból, hogy mondjam, nem igazán...
Inkább volt hazai pálya, mint a Hyundai.
Egyrészt hazai pálya, meg gyakorlatilag Norbi volt az egyetlen, aki egy épkéz lábkört összerakott a kvalin. Tehát mindenki más nagyon csúnya hibákat bele nyomott a körébe. Innentől kezdve nem volt csoda, hogy pont az az ember nyert, aki egy, hát ha nem is hibátlan, de a legjobb kört össze tudta rakni. Ebből csak azt akartam kihozni, hogy az emberek szemléletét befolyásolhatja kicsit az a fajta taktikázás, úgymond, amit a Hyundai pilóták, hát nyilván a saját önös érdekük miatt folytatnak a nyilatkozatokban, hogy mindig mindenhol elmondják, hogy ők jelenleg hátrányban vannak a Bobot illetően. Csak az a baj, hogy szerintem ezt, hogyha az egyszerű ember nem olvas mögé, és nem látja át, hogy mik az összefüggések, akkor ő nála azt csapódik le, hogy itt tudom én, egy plusz betonkeverőt visznek a Hyundai-ek. Pedig azért nem ez a helyzet. Némileg most jelenleg jobban vannak sújtva talán annál, mint ami feltétlenül szükséges lenne. De azért messze nem az a helyzet, hogy a gonosz erők összeesküdtek, és nem akarják, hogy a Hyundai még egyszer bajnok legyen, és pláne nem akarják, hogy Norbi bajnok legyen, mert neki gondolom még egy banánt is dugnak a kifogójába, hogy tovább csökkenjen a teljesítmény. Tehát nem ilyesmiről van szó. Ez a Bob, ez egy olyan dolog, ami némi finomításra szorul általában. Minden olyan szériában ez folyamatosan megy is, ugyebár, ahol használják GT3-ban is, WEC-ben is folyamatosan igazítgatják a Bobot, mert szükséges, de ettől függetlenül azt maga a Bob rendszer működésének a hatékonyságát szerintem nagyon jól mutatják a hungaroringi időmérő eredmények. Hogy milyen elképesztően szoros volt.
Az nagyon komoly.
Különösen a szombati Q1.
Hát ha jól emlékszem, akkor ott az első és a 20. másodpercen belül jött, ugye?
Nem, ebben nem vagyok biztos, mert Zsirolámi a végén egy nagyon erős kört odarakott, de mondjuk azt, hogy a 3. és a 20. között tudja, hogy másodpercen belül voltak.
Tenkét leszámítva másfelen belül volt a mezőny, szerintem mind a két kvalin.
Nice. Az brutális. Tehát, hogyha mondjuk, akkor nézzünk meg egy Forma 1-es különbséget, hogy ez hol kezdődik a másfél pálya. Másodperc. Igen. Egy közel két perces pálya.
A BTCC ilyet tud, ahol, hát talán szorosabbak a kocsik, de a Brands Hatch Indin, ami 4 kanyarból áll, és 50 másodperces pálya. Igen. Itt egy 1 perc 50-es pályán hozták ezt össze.
Szóval mondhatjuk, hogy ez működik. Csak azért mondom, most, és most elkezdek ide ilyen általános kommenteket beszúrni a képzeletemből, vagy inkább az emlékezetemből.
Beszéljünk még a pilótákat szerintem.
Hogy mindjárt. Csak ebből jön az, hogy viccbajnokság, meg ez már nem jó, meg bezzeg a VTCC. Akkor kérdezem én, hogy amikor a VTCC-be a Citroën megérkezett azzal az irgalmatlan mennyiségű zsákpénzzel, és gyakorlatilag Forma 1-es professzionalitással szana szétverték a bajnokságot. Az jobb volt? Az király volt? Az jó volt? Az nézhető volt? Az tetszett? Amikor elindult egy VTCC hétvégé, és tudtad az eredményt. Citroën 1-3, utána meg majd valami lesz.
És az se volt amúgy sok pénz, mert ők nem úgy jöttek ide, hogy most minden pénzt beleölünk, hanem megfogták, leállították a VRC programot lényegében, az ott megszakadt színvonalat áthozták ide. És ők csak VRC-s költségvetéssel működtek.
Igen.
Hát csak a VRC-s költségvetés. Átmentek egy másik, az háromszor annyi volt, mint az itt megszakadt.
Igen.
Attól függ, de ők se úgy jöttek ide amúgy, hogy jó, akkor most megnézzük, hanem volt nekik egy színvonal, ami alapján itt is felépítettek valamit.
És hát az egy járszínvonal, amihez hozzá voltak szokva egy BMW-t illetően.
Igen, csak hogyha azokban az években... Az is belekötnek, mert ugye Boszkó mondta, hogy ide jöttek egy drág pénzzel, meg
igen. Ők hát egy megszokott színvonalra
jöttek ide.
Jó, és hogyha azokban az években nem Citroënbe ültél, akkor gyakorlatilag a futamgyőzelemre is valami kevés esélyed volt, nemhogy a bajnokságot megnyerni.
Tehát, az utolsó évben lett volna jó a csata, amikor ők már kivonultak. Mert HAV teljesítményen látni, hogy nyilván a gyári Citroën a gyári emberekkel jobb lett volna, úgyhogy szerintem amúgy az utolsó évben kurva jó csata lett volna, mert amikor már engedték azt, hogy jó, akkor mindenki fejlesztett kicsit szabadon, vagy lejárt az ott bizonyos év, akkor a Hondán is azért sok változás történt, a Volvo is előrelépett. Az utolsó évében amúgy szerintem kurva jó lett volna az a sorozat. Azt már nem élte meg a hát Citroën.
Igen, a Citroën nem élte meg, mert amúgy a Honda meg a Volvo elcsatázgatott.
Igen.
És ugye itt szokott a másik nagy dolog bejönni, hogy mert a Mihelis Norbinak nincs izé, most nyilván a negatív kommenteket sorolom, nincs ez a bajnoki mentalitása, meg nem elég kemény, meg izé. Na most ugye, hogyha az utolsó évét veszem a VTCC-nek, amire ugye a Mihelis Norbinak volt az egyik legnagyobb esélye ténylegesen, hogy azt megnyerje, akkor ott igazából őt csak ilyen apróságok hátráltatták, hogy például a teljes kínai hétvége eredményét törölték. Mert a Honda elkövetett egy szabálytalanságot, és kizárták a francba őket. Na most nekik két futam, amin egyébként, ha jól emlékszem, nagyon jól szerepelt a Norbi mind a két futamon, az egy zsákpont. És azt így hopp, így kivettük. És akkor ehhez képest Japánban futamot nyert, és vitte tovább a dolgot, utána volt egy második helye, tehát még így is harcban volt a Björkel, aztán Katarban egy 8.-9. helye ezt elbukta, de hogy még ezek ellenére is, meg ott a Honda folyamatos hibái ellenére is ott volt, hogy megnyerheti. Még mindig megnyerheti.
Igen, ugye,
és azt maga... a Honda egy embernek köszönhette a Mihelis Norbinak. Mert ha ott nem ő van, akkor nagyon csúnyán kikapnak mindenki.
Ugye Katarban hát, is ott... Honda hiba miatt került olyan szituációba, hogy 8.-9. hely.
Igen. De amúgy ott a Monteiro elég maga biztosan vezette a bajnokságot, amíg ki nem esett.
Hát igen, ez egy másik hát, kérdés, hogy mi lett volna, hogyha...
Nagyon valószínű, hogy Monteiro behúzta volna azt az évet, de nyilván, amikor ő kiszállt, akkor Norbi oda tötte magát, és jól ment, de...
Igen, csak azért... a Monteiro is azért vezetett, mert a Norbinak ott elég sok problémája volt az év elején az autóval, míg a Monteironak nem volt.
Igen.
Tehát, hogy ott is, hogyha a Honda nem kotlik meg állandóan a Mihelis alatt, akkor oké. Mert emlékeim szerint az volt az az év, amikor például elfüstölt a Hungaroringen is a poleból.
Nem, az a szürke Honda volt, az a korábbi volt szerintem.
Nem. Szerintem meg ez
nem
az év volt.
A kasztrólos. A kasztrólos volt?
Szerintem azt ez az év volt.
Igen, azt nem felszab az első versenyt a ringen.
Konkrétan kikotlott.
Nekem Makau van meg, amikor falba rakta, meg a egyik Volvo-ra ráhúzta valamelyik Motegi-be, valamelyik sikámba, és akkor a Volvo kirakta. Nekem ez a két hibája van meg. Ezen kívül szerintem amúgy nem hibázott abban az évben nagyon, ja.
Hát őt szerintem közel a tökéletességhez ment. És egyszerűen, tehát ez a mentalitás az, amiből gyerekek karriert lehet építeni. Mert hogyha erre az agresszióra alapozna, mint amit itt nagyon-nagyon sokan írnak, hogy mert nem szúr be, meg iszű, és olvastam olyat is, hogy a Müller, vagy nem a Müller, bocsánat, a Tárkini nyilatkozta, amikor kérdezték a pilótákról, hogy hát elég sok a probléma az újoncokkal, nem mindenki tudja, hogy hol van a helyet, de ő ezt nem rossz értelemben mondta. Például a Kokáért hozta egy Mihelis Norbit, aki gyors, de mégis versenyezni akar a pályán, és nem megölni mindenkit. Ez mondjuk a Tarkini szájából elég durva, de ugye ez ilyen Pepe Oriolákra vonatkozott, akiknek a tempója egyébként szintén közel volt a Mihelis-éhez, sőt, ugye az Oriolával elég nagy rivalizáció volt. Az Oriola nem egy tehetségtelen srác, nagyon gyors, csak ő benne meg túltengez az agresszió, amit sokan emlegetnek, hogy a Mihelis Norbiból hiányzik. Na, az Oriolába benne van, és a tempó az nagyjából ugyanaz, akkor meg lehet nézni, hogy hol van most egy Pepe Oriola. Elmondom nektek, hogy a TCR Ázsiába könyörög beugrós ülésért. Iközben hol van most a Mihelis Norbi? A Hyundai-nál gyári pilóta, és saját csapata van, gyári támogatással indulnak a TCR Euróba. És lehet, hogy az se tart sokáig, mert jövőre jönnek a VTCR-be föl. Tehát, hogy azért nézzük meg a két karriert, hogy tegyük egymás mellé. Az Oriolában benne van az, amit ti, a kommentelők nagyon sokat hiányolnak a Mihelis Norbiból, hogy ez az agresszió, meg a Mihelis Norbi meg okosan csinálja és építi föl a karrierjét. És akkor most érjünk át oda, hogy a VTCR-ben mennyire egyszerű idén bajnokságot nyerni, illetve tavaly is mennyire egyszerű volt. Itt még befűzném szintén azt az általam olvasott kommentet, hogy a Tarkini visszajött a semmiből, és nagy megvert a nagy Mihelis Norbit. A Tarkini gyerekek nem a semmiből jött vissza, hanem a Tarkini fejlesztette ezt a Hyundai-t, és miután elküldték a Hondától, ő egy évet a Hyundai fejlesztő központjába töltött, és ő volt az, akinek a tanácsai alapján megépítették ezt az egyébként rohadt mód sikeres és jól sikerült Hyundai i30N TCR-t.
Plusz,
tehát, hogyha valakinek, várjál, ha valakinek volt esélye abban az évben a Hyundai-jal bajnoknak lenni, az a Tarkini. És így is lett, igen.
Plusz közben, hogy te mondtad, elküldték a Hondától, mellette kicsit fejlesztett a Ladán, ami utána nyert VTCC futamot, és utána ment el a Hyundaihoz.
Hát ez igaz, ez kimaradt. Igen. Hát, igaz.
Ahova megy, ő mindig fejleszt a kocsin, ami kurva jó lesz.
Igen.
És amúgy, hogy a Mihelis soha nem lesz bajnak, meg ilyen fasságok. Tehát, hogy 34 éves a Norbi, a Tarkini meg 56 évesen lett bajnok tavaly, és most 57.
Tehát akkor 19 év múlva nézzük meg, hogy Norbi majd nyer bajnoki címet.
Igazából azt itt, nem ezt mondtam, szerintem nem itt érjünk át a Tarkinire, gyorsan. Tehát, hogy kikkel kell itt megküzdeni. Így van. De most a Tarkinire, csak gyorsan. A Tarkini az első versenyét 1983-ban futotta.
Az első túrautóversenyt 83-ban.
Az első túrautóversenyt 87-ben futotta VTCC-vel, ez F3 volt a 83-84-es szezonja, 87-ben már indult a VTCC-be. Tehát akkor nézzük a túrautós éveket, mert ugye utána International F3-ban volt, és aztán a Forma 1-be húzott le egy laza 5 évet, aztán onnantól végig túrautó jó formán, Super Turismo, BTCC, utána megint volt egy F1-es év, aztán Super Turismo, BTCC, ITCC, BTCC, és innentől végig gyerekek túrautó. Ez most, hogyha azt nézem, hogy csak az utolsó év, ahonnan már nem váltott túrautóról, az 95. Tehát a csávó 95 óta minden tetves évben jóformán túrautózik. 2005-ben csatlakozott a VTCC mezőnyéhez, és azóta is ott van, ha most nem veszem ezt a VTCR-es átváltást.
Tehát 2005-ben indult a VTCC, és előtte 2003 ő megnyerte az ETCC-t.
Ami az elődje volt.
Ami annyira volt az elődje, hogy csak egy neve változott, mert a pályák nem változtak 2004 után, a csapatok nem változtak, max a festésük. Tehát lényegében egy VTCC-t már megnyert 2003-ba, utána megnyerte tényleg a VTCC-t, amikor bajnok lett. Plusz még, vagy nem tudom, hány második helye van.
Na, és akkor ezt szorozzuk fel a futamszámok, hogy ennyi idő alatt mi van, mennyi futamot futhatott az ember túrautóval. És akkor mekkora csoda, hogy tud fejleszteni egy autót, és azzal tud is bajnokságot nyerni.
A Wikipedia azt írja, hogy 271. Hát, az kevés.
Szerintem is.
Az szívan keveslem.
Az forduló. Azt valószínűleg az
nem futamság. Ez a World Touring Car Cup karrier, tehát hogy ez csak a VTCC karrier, várjál. Az ugye 2005-től tartott neki 2014-ig, vagy 5-ig. Bocs, ez csak a VTCC karrier, tehát csak VTCC futamon indult majdnem 300 versenyen.
Úgy már más, igen.
Hát és az 2005-től ugye 2019-ig, kb. 15 év. Hát előtte neki több mint 15 éves rutinja volt már.
Én ettől függetlenül is a 271 indulást azt szerintem még mindig nem futamra érti, hanem fordulóra.
De nem, az VTC, az futam. Az VTCC-be futam.
Igen.
De
ja, akkor... igen, csak a previous series. Ah, értem, igen. Jó. Hát akkor
és akkor rengeteg. Rohanjunk gyorsan tovább, mert itt van a másik tehetségtelen, rutintalan ember, Iván Müller.
Már menjünk sorrendben, menjünk sorrendben, belinkeltem. Ott
nekem
van,
meg ez a sorrendben.
Ja jó, akkor jó, mond Müller.
Müller, de most azért, hogy a két legnagyobbat kiszedjem, és akkor utána majd bele szemezgetünk. Tehát Müller, gyerekek, első verseny 1988 a francia Formula Renault-ba. 88. Még épp, hogy megszülettem. És ez az ember már versenyzett, és 32 vagyok. Gyors fejszámolásban.
Gondolatára nem voltam anyámnak.
Tehát, hogy ő yeah, 94-ben már a francia Super Touringba ment, ami a Super Touring mezőnyben nem volt egy rossz vagy gyenge bajnokság. Utána Italian Super Turismo, BTCC, Supercarsba ment, ugye, Ulvarit be is tudnád kötni, hogyha lett volna. Aztán de ugye ő szépen ment, 5 évet ment Supercarsban.
De csak mindegy, ez nem teljes szezon.
Nem teljes szezon, de mindegy, indult ott, és LTCC, VTCC, úgyhogy ez, az ember az mindent megjárt.
Én annyit hozzátennék, a briteknél ment Audival, az gyári csapat volt. Ment a Vauxhall-al, gyári csapat volt, utána átjött a Seattal a VTCC-be, gyári csapat volt, utána a Chevrolet-val gyári csapat volt, utána a Citroennel gyári csapat volt, aztán a Volvo-val csak egy fordulóba de segített, gyári csapat.
És akkor, a Lincoln Co. is egy gyári csapat.
Igen, és amikor elkezdte a 90-es években, akkor nem az volt, mint most, hogy valahol, valaki úgy gyári pilóta, hogy befizeti magát. Tehát ő a tehetsége miatt van, hát 98, most 2019, 21 éve folyamatosan top gyári túrautócsapatoknál fizetett pilótaként.
Igen.
Igen.
Nem véletlen.
És ő nem csak izével ment, ő nem csak túrautókkal, Tarkin is ment F1-es autóval például, de Müller ment Le Mans-ba, hogyha jól emlékszem.
Hát így bebeugrott, de igazából ő túrautós volt.
Mondjuk az marginális.
Az összes túrautós, ugye aki ilyen idősebb, az kezdte a szuper túrautóval, ami a 90-es éveknek a mostani, az olyan volt a 90-es évek, mi most nekünk a TC1, hogy ilyen elég laza volt a rendszere, baromi erős, nagy leszűrt erős autók. Csak hogy az is behalt, szerintem gondolom így az anyagiak miatt.
Hát egyrészt, másrészt, mert nem kiszálltak. Volt látványos. Hát, hogy ez a másik
de látványos volt szerintem. Hát kenték egymást a brit pályákon.
Hát a brit pályákon, de amikor egyébként más bajnokságot...
Nagyon nagyok voltak az éránnak, a különbségek. Igen. Amúgy. Ez volt az egyik hibája. Tehát a Volvo például kihozta a kombi, tököm tudja melyiket, egyik hullaszállítót, azzal szanaszét verték őket, utána kihozták a Ryder-lel a S60-ast, és azon meg ők vertek mindenkit.
Igen.
És ugye ebből volt a Laguna, a Peugeotból a 407-es, meg ilyenek, tehát ezek mind szuper touring van ott, ugye elég aktívak.
Ott onnan hiányzott a BOP, mondjuk ki. Hiányzott
igen,
a BOP.
Igen, igen. Egy BOP nélküli verseny volt, akkor mindenki fejlesztett, évről évre kihozták, az újabbnál újabb típusokat, és aztán becsődölt, így egyik pillanatra a másikra annyira, hogy a BTCC az a szuper touringra volt felépítve, ha jól tudom, és ugyan a BTCC, amikor a következő évében jöttek az új autók, és mondjuk ilyen 8 darab volt, amiben 4 darab Opel. Meg volt még kellett mellette kettő ilyen össze-eszkábált Peugeot, és kész. Tehát, hogy az így egyik pillanatra a másikra tűnt el, mert így megszüntették őket, hogy szevasz.
Na, és akkor nézzük, még ki van itt. Mert itt van egy Augusto Farfus példának okáért. Aki ugye most ért vissza, hát a másik kevésbé neves szériából a DTM-ből. Tehát ez az ember is nagyon el volt tűnve, úgyhogy egyébként még BMW gyári pilóta és a csávó gondolom véletlenül, vagy biztos
befizette magát. És mellette meg gyári Alfa pilóta volt, és amikor kivonult a VTCC-ből az Alfa, akkor a BMW egyből lecsapott rá. Ő amúgy bajnoki címért ment annó az Alfával.
Igen. Úgyhogy Farfus... ezek ilyen szar versenyzők.
Hát a Farfus nem túraautós nagy menő igazából, mert ő minden. Tehát egy ilyen GT túraautó.
Hát a Farfus túraautóba futott be, maradjunk
a ennyibe. A VTCC-be azért meghatározó jelenség volt.
LTCC-be kezdte, mert 2004-ben és 2010-ig VTCC-be volt, és BMW gyáriként ment már ott is.
Jó, csak érzékeltetni akartam azt, hogy a másik kettő...
Többrétű a csávó szintén, de a Farfus is túraautós. Akárhogy. Tehát azt nem tudod levenni tőle, ő túraautó.
Túraautós, de viszont még egy fiatalabb generáció, mert nem 60-as években született, ő 83-as, ahogy nézem.
Igen. Ja. Azt nem tudom, hogy mikor született, de
ő is túraautós. Most nézem, 83-as, de igen, ő akkor futott be, és utána azóta a BMW viszi őt mindenhová. Elvitte a VTCC, ugye a BMW az kiszállt 2010-ben, utána 12-ben, vagy mikor beült a DTM-be, és egészen eddig az évig ott volt.
Úgyhogy... Hát ott levezett.
És mellette csinálta a korábbi BMW-s projektet, amivel mentek Le Mans-ba, nem tudom ez melyik volt, ami M3-as valami.
Nem emlékszem, hogy mi volt.
5 éve volt talán. A mostani M8-as projektben is benne van, mellette folyamatosan megy Nordon, meg mindenhol a M6-ossal, úgyhogy abszolút aktív, nagyon aktív BMW pilóta, aki fejleszt, meg mindig ott van.
Egyébként Farfusszal kapcsolatban még azt tetszett, amikor szintén valamelyik komment háborúba sikerült valakinek beírnia, hogy Farfusznak ez a régi BMW-hez képest ezek biciklik, ezek az autók. Na most elmondanám, hogy a régi BMW 320 SI az körülbelül 260-270 lóerő volt, ez az autó meg 340. Tehát annyira bicikli, hogy 70 lóerővel erősebb.
Nem volt olyan gyenge szerintem.
De azok gyenge autók voltak. Az, amivel a Farfus nyert, az 270-280 lóerős.
Köridőben nem nagyon voltak lassabbak, és nem 100 lóerővel gyengébb.
Adi? 60-70-nel gyengébb az SI, mint a mostani Hyundai.
Annyiból igaz ez a komment, hogy a BMW-seket szanaszét szopatták a VTCC-be, egyfolytában lögdösték őket, össze-vissza keresztbe mentek, abban a szempontból nekem úgy biztos felüdülés, hogy meglöknek, csak lepadlózod, és mész tovább
egyenesen.
A BMW-t meg össze-vissza tolták, erre-arra rakták.
Hát a Müllernek volt az a nagy taktikája mindenkivel szemben, hogy egy kicsit a seggének neki kocsor, és már nem tud kigyorsítani, és akkor oda bedobta az autót mellé.
Hát ilyet, azért nem kellett már ilyet csinálni a Müllernek, mert amikor amikor a benzines szállt volt, akkor a BMW szanaszét verte őket. Utána behozták a dízelt, azt meg nem tudta utolérni a BMW.
Igen, csak a fordított rajtrácson pöckölgette a Müller őket arrébb, hogy minél előbb átmenjen rajtuk.
Azok ütötték, ütötték egymást, a BMW-seket se kellett félteni.
Ja, persze. Nem.
Tehát, hogy a Farfus amennyi autót tört.
Annyiba térnék vissza, egyébként ezek a TCR meg a régi autók erőbe kb. Ugyanott vannak. Tehát ugyanígy egy ilyen 3-10-3-20 lóerő környéke.
Erősebbek a TCR-ek.
Hát 10-20 lóerőben maximum többen, 300 felett voltak bőve.
Attól függ, melyik BMW-ről beszélsz, a 320 SI VTCC, és az ilyen 260-70.
A 310-ről.
Hát én nem arra emlékszem, de mindegy.
Nem szabad összekeverni, mert ugye 2010 után jöttek a turbós autók.
Igen, az volt az erősebb.
És az is ilyen néven futott.
Az volt az erősebb. És én a régiről beszélek, amivel a Farfus kezdte ezt.
A Super 2000-t kell megnézni. Hát ilyen használt autó oldalon biztos fent van amúgy.
Hát mindegy. Jó, akkor mindegy. Az a lényeg, hogy biciklinek semmiképp nem lehet nevezni ezt a TCR-t, mert erősebb. Mint
275 az, BHP-t ír egy valamilyen weboldal.
Én is úgy emlékeztem.
És ez a 270. Ez a 2006-os verzió, és a gyárilag közölt adat, tehát akkor gondolom a 275 a valóságban olyan 285, és akkor azon fejlesztettek még, amikor jött a ráncfelvarott BMW, szóval ilyen 300 körül lehetett ez az autó.
Igen, csak jó, mindegy. Akkor is erősebb a TCR. Erősebb. Akkor nem ennyivel, mint én mondtam, de erősebb a TCR. Tehát nem az a lényeg, hanem az a lényeg, hogy nem lehet bicikli a mostani autó a Farfusnak a régi BMW-hez képest, mert erősebb, vazzeg. Tehát oké.
Okay. Kevesebb elektronika volt benne, nyilván jobban tudták használni ezeket, amúgy Thomson is mondott, hogy jobban tudod fékezni, meg motorerőt használni, de nagyon hasonló a kettő, igen.
Szóval abszolút nem gyengék ezek a TCR autók, és ezt csak azért mondtam, mert nagyon sokaknak az van a fejébe, hogy ó, hát ez a TCR, ez már hokedli. Ez nem. Tehát ez nem egy lassú túrautó.
A VTCC, amit te mesélt, az volt hokedni.
A TC1-hez képest valóban lassabb, de a TC1 az már inkább hajazott a DTM-re, és inkább ment el ebbe az irányba, mint sem a régi VTCC-s autókhoz, vagy az S2000-ekhez. Tehát az egy kifinomultabb, jóval drágább technika volt, ami már kezdett kilépni ebből a túraautó világból, annak ellenére, hogy ugye zárt kaszni is. Tehát az egy tök más volt. Ezek vérbeli túraautók a mostani TCR-ek, ez az igazi touring car, és ez tökre nem áll messze a régi VTCC-től, tehát az S2000-esektől, sőt gyorsabb. Tehát csak így, ezt csak azért akartam használni, hogy így rendet rakjunk a fejekbe, hogy ezek nem lassú autók. Tehát a régi cruise-okat szerintem verik. Például.
Az összes régit verik valószínű. Ha izével lehetne nagyon jó csata, azt hiszem egy 1.6 turbós, vagy nem tudom milyen turbós, amikor a Norbi BMW-s volt. Akkor ugye a régi S2000-es vázak kaptak egy új motort, a Cruzonál ugye az volt egyetlen gyári csapat, őt ténylegesen átépítették, a BMW-be csak egy új motort raktak. Ugye a Farfus BMW-vel ment a Norbi.
Konkrétan az autóval.
Vázügyileg, nem? Igen. Hát a kapott egy új motor, de azt az autót vették
igen,
meg.
Igen, tehát azt az autót.
Igen, igen, igen. Tehát a valószínű, hogy az a 2011 és 13 közötti autó lehetne úgy tempóba egy szinten ezzel. Ott kb. Kapott egy turbót, és kb. Ennyi volt a nagy változás a két autó között.
A biciklitől nagyon messze van.
Hát levették az oldalkerekét a biciklinek, és akkor most már olyan, aha.
Na, és akkor menjünk tovább a pilótákba, hogy mégis kik vannak itt. Most már nagyon sok mindenkit nem akarok felsorolni, de hogy Andy Priolt, azt gondolom, hogy nem hagyhatjuk ki. És hát akkor át is adom a szót Dancinak. Andy Priol azért nem egy hát mai csirke szintén.
Priol is az idősebb, igen. Hát ő nyerte meg az utolsó LTCC-t, még mielőtt VTCC lett a sorozat. Utána még háromszor egy zsinórban megismételte. Nyilván ő is nagyon jó pilóta, meg azért a BMW is jobb autó. Mindig állórajtok voltak, azért az a BMW-nek kedvezett. Az nem volt ellenfele az autónak. Hiába próbálták meg azt, hogy ugye mindenki szekvenciás váltóval ment, akkor a BMW-nek H-váltója volt, meg ilyenek. De amúgy abszolút topok volt, vagy top volt, utána ott maradt, amíg ott maradt a BMW, aztán ő is ment a DTM programba, mellette Endurance-ozott, fejlesztette a, most nézem, BMW M3 GT2, az ment a LM...
Ja, tényleg, a GT2-es izé volt. Az volt az a nagyon színes, Pro. Az volt az a nagyon színes levonban.
Volt olyan festésük is, igen, igen. Az az autó volt, utána elment a BTCC-zni, kisebb-nagyobb sikerrel, így egy évre visszaugrott egy egyes BMW-vel, tehát egy ilyen DCL formára hajazó, de úgyse fogják ott soha indítani, mert hátsó kerék tiltva van, ők meg az elsőt nem szeretik. Utána meg átment a Fordhoz, és ott Ford gyári pilóta, részt vett gondolom ugyanúgy a projektben, mint a összes többi pilóta. Vetszbe megy, és most visszatért ide is, és mellette még megy a Fordba. Úgyhogy, ja, hát háromszoros világbajnok, ennél többet nem kell mondani, bárki is legyen szó, tehát nem véletlenül bajnok, aki bajnok. Aki háromszor, az meg még annál se véletlenebb, úgyhogy ennyi.
Úgyhogy még szemezgessünk egy nagyon rövidet.
Hát van Björk, azt mindenki ismeri. Ő
Björk,
a,
Robert Huff például.
A Björk, mint a hülye passzupóki elvert a Norbit. Előtte azért még 64 sorozatban nyert 4 bajnoki címet, hogy ott is elverjen mindenkit. Van a Huff. Hát ő azt hiszem 2003-ban még BTCC-zett, arra emlékszem, Seatos volt. 4-be, most látom. És utána ő Chevrolet gyári pilóta volt, amíg ott volt a Chevrolet.
Hát aztán ő, Lada gyári pilóta volt.
Ő vett részt a menüvel, meg a Larinivel a Lacetti fejlesztésébe. Nem tudom, Dave Ulanos, vagy nem tudom, mi a tökön volt az, hogyha Dave szinten beszéljük, mert kb. Csak
hát a Lanosból lett Lacetti.
Csak egy logócsere volt alapvetően.
Hát meg egy facelift.
Igen.
Meg a Lacettiből volt Sedan, ugye, és azzal mentek. A Lanosból inkább a Ferde hátú volt.
Ja, lehet. Na, nem, mi az a mikro, ez nekem távoli.
Nekem volt, én imádtam, azért tudom. Tehát de ott volt egy olyan, volt egy olyan kampány amúgy, hogy ott ugye a dévókat átalakították Chevrolet szalonnak, és visszahívták a kocsikat, hogy lecseréljék a mikro logót Chevrolet-ra.
Mennyire jól mutat, nem most vagyunk itt a piacon, és egyből mennyi van az utakon, ja?
Na, de szóval mi nem vittük vissza, hogy büszkék voltunk rá.
A Chevrolet gyári pilóta volt. Nem tudom amúgy őt, hogy találták, mert most nézem a BTC-s eredményeit, hát nyert 2 futamot, ennyi. De amúgy Seat Sport UK csapatban, tehát gyári Seat pilóta volt, valamiért őt választotta a Chevrolet, és akkor ott elkezdték hárman csinálni az autót, aztán azzal később világbajnok lett. Aztán nem tudom, nekem amúgy az a tippem, hogy ő valamilyen arrogáns faszkalap lehet, mert ott volt a Hondánál, egy év után elment. Előtte ott volt a Ladánál, onnan elment.
Össze-vissza... Jó, mondjuk az a Ladás az érthető. Amikor 3-1 forma autót nem sikerült csinálni, jó, hogy eljön. Tehát,
jó, de ha megnézed a Ladának azt a korszakát, amikor ő még ott volt. Nem, de ő ment Vestával is, most nézem, és a Vesta már jóval jobb autó Vestával. Volt.
Hát, ja, jobb.
Lehet, hogy volt egy lehetőség, és azért ment át. Mondjad?
Hát jobb autó volt.
Jobb autó volt, igen, de azért bőven voltak hibái. Nem, ő ugyebár szerintem a 17-es csapatváltásánál nála az nyomott alatba, hogy azt gondolta, hogy megkapja a széjelízét, és akkor innentől hoppári.
Szerintem mindenki ezt gondolta. Én azt hittem, hogy agyba fűveri majd a mezőnyt, mert igen, van annyira jó pilóta, de szerintem mellé fölértek a... neki is volt szopóága, meg szerintem ők se tudták még jól beállítani a kocsit, nyilván azért az ahhoz
igen,
kellett
idő. Mert közben kiderült, hogy azért nem...
Az autó is nehéz, meg fejlődtek a többiek.
Nem egy IDDQD az a cél, legjobb autó a mezőnyben, de azért van egy pár dolog, amit feltétlenül kell sajátítani ahhoz, hogy igazán kihoz belőle a nagy teljesítményt.
Hát arra López érzett rá nagyon arra a szél.
Igen.
Pedig szerintem ő se volt a fejlesztők között, őt is úgy hozták.
Nem, őt pilótának hozták szerintem, és ugye a Müllert is bucira vertette.
Igen, és szerintem főleg ott a Müller volt a fejlesztő.
Igen.
Meg még ki tudja mellette ki.
De valahogy a Müller arra az autóra nem érzett rá. Én nekem végez volt az érzésem.
Magára az egész TC1 valószínűleg. Szerintem nem. Neki ez a nagy leszorító erős dolog. Ez
de erre senki se. Ha megnézett, Tarkin is sem mutatott olyan nagyon sok
nem.
Mindent.
Igen, pont ezek az öregek.
A Thomson az mergődött vele. Tehát az összes olyan pilóta, aki a 90-es években kezdte a túraautózást, annak ez nem volt meg. Hiába mentek hasonlóval, de hát utána meg teljesen mással mentek 25 évig. De igen, tehát hogy egyik öreg sem feküdt rá erre.
Ja, és akkor ehhez képest várjuk el azt, és akkor mondjuk gyorsan pár nevet, tehát tényleg, hogy
Christopherson,
aki bucira verte az RX-et, úgyhogy gyakorlatilag kis tejfölös szájuként megérkezett a kis svéd túrautóbajnokságból, ahol gyakorlatilag már ember nem ment jó formán, aztán így szétkent egy kicsit azt az RX-et, kicsit más műfaj, de meg lehet nézni, hogy akkor itt a VTCR-ben meg sikerül az utolsó helyeket kibérelni, úgyhogy ő valójában túrautós. Tehát, hogy senkinek félreértés ne legyen, ő túraautós pilóta, és úgy ment át az RX-be. Az nagyon feküdt, neki szétvert mindenkit, visszajött túraautózni, és akkor kereshetjük a mezőny végében. Vagy ott van Gordon Shedden, például a nagy BTCC bajnok.
Tehát, négyszeres, nem tudom, 30 évig Honda gyári pilóta. De Christopherson, most nézem, tavaly lett a svédeknél TCR bajnok, második a Dahlgren, az ugyanúgy egy őskövület, azt a hasonló, mint a többi pilóta, csak nem volt annyi bajnoki címe, és ez a Haglöf lett a harmadik, aki most a Seattal is dobogós volt. És,
igen.
És ahogy nézem, szinte minden futamon ilyen 20-as átlag volt nekik. Tehát azért nyilván nem akkora nagyon nagy nevek, de tavaly Christopherson TCR-be ment.
Is.
Annyi minden mellett, és tényleg nem ügyetlen, ja.
Úgyhogy, tehát hogyha ilyen, hogy mondjam, ilyen rossz májúan akarjuk beárazni ezt a VTC-t, akkor lehet így fröcsögni, hogy és hol a Gordon Shedden, a nagy BTC-c bajnok, és hátul kullog, mert egy szar, nem szar, hát kicsit nem érzett rá az autóra, vagy valami, vagy...
A gumival, hát egyébként, hogy azt nyilatkozta.
A gumival, de hogy itt olyan nüanszok döntenek az egész VTC-ben, mint ahogy már itt beszéltük is az elején, hogy kvalifikáción 1-2 tized, az nem 1-2 hely, hanem 5-6-7 hely.
Most minimum, 1-2
tizedet, 1-2 tizedet nem tudom, hogy most így hogy magyarázzak el, hogy az mennyi annak, aki nem szimulátorozott vagy autóversenyzett, az gyakorlatilag egy semmi. Tehát 1 tized az egy semmivel legyen értékű, az egy 8 hely. Az egy 8 hely.
Hát. Egy elrontott kanyarbejárat.
Egy kicsivel rosszabb féktáv.
Igen. Tehát mondjuk egy méterrel később lépsz rá a fékre 140-nél.
Egy picivel szélesebben veszed, mondjuk, hogy maradjunk a Hungaroringi példánál, mondjuk a Menszelt. Egy kicsit később kezded el az évet például.
Én megnéztem...
8 hely hátra, mondjuk.
Megnéztem Priolnak a időmérő eredményét, még annó, vagy nem annó, hát hétvégén. És azt az első futamon valami 16. lett, utána gyorsult 4 tizedet, és a Q1-be a 4 tizedes gyorsulással 6. 7. helyen jutott tovább. 10 helyet előre ugrott egy 3-4 tizedes gyorsulással. Ami lehet, hogy csak annyi, hogy jobban meg tudta csinálni a sikánt, és nem dobta el.
Igen, és ez ennyi.
Az annyit ért, igen.
És itt egyébként nagyon-nagyon jó csaták voltak, meg nagyon-nagyon jó futamok voltak, teszem hozzá. Tehát a Hungaroringen ugye általános vélekedés, hogy nagyon nehéz előzni, hát megkérdezném akkor így a második futamot végigkövető nézőket, hogy akkor most itt mi van? Akkor mégis lehet.
Attika 9 helyet jött fel, jó, ki is löktek előre embereket, meg volt a tülekedésre minden, de hát ez a túraautózás. És ő is belement a csatákba, és például Attika 17-ről lett 8. Csak hogy egy példát mondjuk.
Nagy leszorító erős, vagy kurva nehéz és nagy autóval, vagy a nagyon gyors autóval nem lehet jól menni a Hungaroringen. Ugye amikor Suzuki-ra jártunk ki, oké, hogy Márka kupa, de kurva jókat csatáztak.
Igen.
A GP2-eseknek néha van jó futamuk itt, a Forma 1-nek nem. A Formula 3-asok is tudnak itt jól menni. Amikor itt volt a Norbin, amikor a Norbi még a BMW-vel ment, meg a Hondával, akkor is még egész jó futamok voltak. Amikor bejöttek ezek a böhöm nagy TC1-es autók, amik nem tudom, a 20-as táblánál fékeznek, nem a 120-asnál, tehát nem tudsz féktávon bevetődni, meg olyan lesz, hogy ereje van, hogy nem tudsz mit csinálni, akkor lettek unalmasak a futamok.
Igen. Szerintem is, ezzel abszolút egyetértek. Úgyhogy, ja, szóval ez a WTCR mezőny, így eszerint lőjük be, meg árazzuk be egy kicsit a bajnokságot, a Mihály Szorbi pedig egy rendkívül tehetséges és gyors és kellőképpen, kellő versenyzői intelligenciával megáldott ember, aki igen. itt megy. Ez ennyi.
Még nem? Az előzőkhez egy kis side note, ami így most fogalmazódott meg bennem, de egyébként ez egy érdekes dolog, hogy ugyebár emlegetjük, hogy ki mire, hogy érez rá, stb. Ezt azért Norbi mellett a pozitívum rubrikában mindenképpen fel kell írni, hogy gyakorlatilag a 10 éves, 9-10 éves WTCC-s karrierje óta a harmadik típusú, merőben eltérő típusú autóban ül, és igazából negyedik. Nem nagyon érdekelte.
Negyedik mert szívó 2000-es
Igen, 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 ment már azzal is.
És mindennel ott van az
előbb. És azzal is nyert már futamot.
Igen, 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 jogos. Négy különböző félefajta autó, és nem nagyon hatja meg.
Hát amikor Norbi elkezdett szimulátorozni, akkor az ő mostani ellenfelei szerezték meg összesen úgy a 42. bajnoki címüket,
igen.
és most azokkal veszik fel a harcot. Azt nem, azért mondom azt, hogy nem sikeresen, mert nem ő lett a bajnok, de nagyon jó eredményekkel.
Szerintem nyugodtan mondtad, hogy végülis, sikeresen.
Jó, csak mert ez mit egy sikeres szereplés. Jó, sikeresen veszik fel a harcot azokkal, akiknek összesen van, hát szerintem 100-nál több bajnoki címük.
Igen. És ebben a mezőnyben érkezett meg most ugye Tasi Attila, aki szintén remekül helyt áll, és nem véletlenül gyári hondás, hiszen például most a Monteiro-nál jobb helyen végzett a legtöbb futamon, hogyha emlékezetem nem csal.
Hát Marrakesben Monteiro volt a gyorsabb, de viszont a Hungaroringen viszont Attika.
És azért a Monteiro sem egy újonc gyerek.
Ott valami csapatban lehet, nem? Tehát az Olinkül elő van a két argentin
hát, gyerek. Igen, azért, nem
most szigorúan, szigorúan most azért Monteirohoz hasonlítjuk.
Nem, én most csak kérdezem, hogy amúgy igen, fura, igen. nem?
De ezt egyébként elmondták ők is, hogy nem értik a problémát. Egyelőre a két hondás csapat között nincs adatmegosztás, és valamiért a KCMG, ami ugyebár kvázi a gyárias, valamiért képtelen olyan jól beállítani az autót, mint az Olinkül.
Igen, a KCMG inkább jas. Csapat, valószínű. Igen.
Hát nem, az inkább, az telibe jas. Igen. Tehát az jas motorsport.
Nem voltam a boxban, nem tudom, hogy mennyire lehet hallani az olasz szavakat, mint régen.
Mi csak olasz szavakat hallasz. Az a jas motorsport, az a gyári Honda. Ez itt már nem is titok.
De csak a KCMG névadó szponzor, mi?
Hát most ez olyan dolog, ahogy valahogy be kellett jönni. A KCMG a Hondának a BRC-ja. Na, akkor így mondom.
Jó, igen, tehát igen. De amúgy a Olinkült is nyomják, mert ugye tavaly is az volt, hogy a Thompson kivételi az Erlásét, meg a másik az is odaálltak. Tehát nyilván az is persze. gyári csapat. Lehet, hogy ez egy picit jobban, de...
Ezt tudod mi? Ez customer support egyébként, szerintem. Tehát, hogy ugye itt azért a csapatok figyelnek arra, mivel pontosan abból élnek, hogy ilyen autókat eladnak. Tehát nyilván nem fogja azt mondani a Münichnek, hogy jó, hát megvetted a kocsit, de így jártál, hanem ugyanúgy oda küldi a mérnököt, ahogy oda megy a mérnök az Auditól, vagy a Volkswagentől, vagy a Cuprától a customer racingesekhez, és ugyanúgy a Polsenhez, ugyanúgy oda mászkál a Cuprás csávó, és az ugyanúgy az gyármérnök, tehát hogy itt megadják minden támogatásukat, amit csak tudnak a Münichéknek, meg egyébként mindenkinek. Tehát amikor a korona elment azzal, akkor igen. is ugyanúgy hozzá is oda másztak, hogy figyelj, ez meg az, meg amaz, tehát ez customer support, szerintem ez semmi több.
Ezt tavaly mi beszéltük itt, vagy valahol láttam, hogy ugye az Audinál nyilván egy kaptafára megy, meg valószínűleg a motor is nagyon sok hasonló, csak egy pólót cserél, vagy itt, és akkor csak nem a egyes programot tölti be a laptopon, hanem azért az Audis logóra kattint a ikonra.
Egy ilyen bongyorfejű csávó, vagy bongyorhajú csávó a mérnök, és az mászkál mindenhova. Hát most elvileg ő kuprás, de látod Audi mellett, meg Volkswagen mellett pont őt ugyanúgy. Úgyhogy, ja. Hát ő a főmérnök valószínűleg ott, vagy valamilyen customeres arc.
Ja,
hát
szóval igen. A Supergrid, az azért Supergrid, meg kibebaszott jó pilóták vannak.
Igen, ezt most összefoglaltad.
Azt a WTC-t nem azért találta ki magának, hogy tök jól hangzik, meg hú, vegyük föl valami menő, hanem azért, mert van miért ezt mondaniuk, mert elmúlt 25 év túrautó nagy ágyúi, hát nem tudom, pár ember hiányzik csak, nem?
Hát ki?
Hát Rydell. Ki tudja, hogy még versenyzik-e, de hát...
Szerintem ő már nem.
Aki így aktív és ott tud lenni, az kb. Mind ott van. Lehet, hogy van egy-kettő, akit úgy elfelejtünk.
Mondjuk Boardman.
Ilyen mondjuk Turkington tök szívesen itt látnám.
Ja, Pascal Eddie Sabatino. Na mondjuk, igen.
Meg a Matt Neal-t is szívesen itt látnám. Ugyanúgy szenvedne, mint a Shedden, mert ugye a Dunlop gumival azt szokták meg, hogy nem lehet terhelni, okosan kell menni, nem mint a hülye. Ezek meg nyomják, mint a hülye, mert úgyse kopik el rendesen. Tehát, hogy
igen.
Nyilván ezért ezt átállni 20 évig azt szokod meg, hogy el kell venni a gázt, nem tudom, a 16. körbe itt meg nyomod a gázt. Nem egyszerű.
Nem. És egyébként erre rohadt jó, amit a Spici mondott, és örülök, hogy ez eszébe jutott, mert csak azonosul tudok vele, hogy a Mihalisnek jöhetett itt bármi, mindennel az elejébe megy. Tehát ez a srác, ez egy baromi tehetséges, csak nem tudom, hogy miért kell ugyanazoknak az embereknek, és nem akarok megbántani senkit, akik nem értették akkor sem a sportágat, amikor először kimentek nóbizni, hogy azoknak most miért kell ugyanúgy fikázni, vagy teleírni az internetet gonosz dolgokkal, mert most sem értik a sportot. Tehát régen se értették, és most se értették. És igazából...
Az a baj, hogy nem tudják, hogy nem értik. Tehát itt ez a
igen, ezért is próbáltam ezt a kis blokkot belerakni ebbe az adásba, hogy egy picit, ha nem sértődik meg senki, akkor próbáljunk egy kicsit tisztában látni. Ez itt valójában ténylegesen egy supergrid, ahol egyébként a Tasi Attila is remekül helyt áll. És baromi jó. 8. helyet hozott egy második futamon az Attika, 14. lett a harmadik futamon, az első futamon meg 15. tehát mind a három futamon pontszerző lett ebben a mezőnyben, gyerekek, egy olyan autóval, amit a saját csapata jelenleg nem ért meg.
És verte a nagy csapattársat, akinek Forma 1-es múltja van, több éves TC1-es, meg egyéb túrautós múltja van, tehát
igen, csak ugye most az van, hogy mindenki dobálja így a magyar pilótákat, és érthetetlen. A Norbi például a legtöbb pontot hozta el most a Hyundai-osok közül egy 10. helyjel, aztán a második futamon ugye nem szerzett pontot, a harmadik futamon pedig bejött másodiknak, és amit még itt gyorsan el akarok mondani, hogy ugye sokan látták az újra rajtot. És ugye a Tárkini megelőzte a Norbit, miközben ott az Erláséval ment egy kis fájt, ugye a Norbi picit rosszabbul rajtolt neki, sajnos így a leggyengébb pontja szerintem most az a rajt, még mindig ezekkel a TCR autókkal, és ugye a Tárkini baromi ügyes, nagyon gyors pilóta, és lehet itt a korával jönni, de tök fölösleges, ugye megelőzte a Norbit, miközben itt ment a fájt, ugye a, nem is az Erláséval, bocsánat, hanem ja, de az Erlásé csúszott vissza, ugye? Meg volt egy Honda előttük, aki defektet kapott, a Guerrieri.
Nem defektet kapott, a kormány összekötő tört el. Előtte meg valamiért leállt a motor.
Ja, tényleg kormány összekötő. Igen, a célegyenes ráfordítóban
valami
elment egyenesre.
Valami Argentin, nem tudom.
Guerrieri volt. Guerrieri volt. Szóval mindegy, és ugye volt egy safety car, talán pont emiatt, nem emlékszem, és ugye volt egy újra rajt, és mindenki mondta, hogy ha miért nem esik rá a Tárkinire. Gyerekek, ez egy gyári Hyundai csapat, itt meg van mondva, hogy az Erlásét kell hátul tartani, és Hyundai 1-2-be jöjjünk be. Tehát itt nem fognak azzal szórakozni, hogy Norbi, basszál oda, meg üst ki a gecibe! Hát ez még egy kertvégi versenyen is erős lenne, nem hogy egy VTCR-be, amikor a gyári csapat 1-2-be jön. Ez egy óriási szó a főfutamon. Gyakorlatilag taroltak Hyundai.
Ez tavaly is volt amúgy.
Tavaly is, ugyanez volt.
És akkor is Norbi rajtolt az első, annyit mondtak, T1-ig első kanyarig lehet csatázni, utána ahogy elfordultok, gyertek be.
Így
azt mondja, most azért nyert a Tárkini, mert ő ért oda hamarabb. Ha most a Norbi elfordult, Tárkini ugyanúgy nem támad.
Akkor a Tárkini ugyanúgy nem támadja. Így van, és pont beírta valaki, hogy mert nézd meg az öreget, hogy betartja. Igen, betartja. Ő is betartja, mert volt olyan, hogy a Norbi volt előtte, és mondták az öregnek, hogy félre nagyon támadjad, mert ez így jó nekünk. És bejöttek. Tehát a Tárkini pontosan ugyanezt meg fogja csinálni, más kérdés, hogy pech, hogy így sikerült a rajt. De ez egy zseniális, tehát második lett a Supergridben, a főfutamon, a Hungaroringen. És szerintem a Szlovákia ringen is előre várhatjuk, mert fekszik neki ez a pálya.
Hát várjuk meg a Bob után, hogy mit mennyire tolnak tovább.
Hát igen, a Hyundai egyáltalán nem rossz, el tudtak hozni egy 1-2-t, a Honda-t talán egy kicsit jobban meg kéne csapni, de összességében én azt gondolom, hogy amióta én követem az autós, főleg a túrautós versenyeket, meg a bajnokságokat, ez a VTCR-éra az S2000 környékére jön. Úgy nekem, így élményben. Tehát, hogy ez egy baromi jó bajnokság. És nem baj, hogyha nem értik az emberek, nem baj, hogyha azt látják, hogy Nóbias megint nem bajnok. Nem baj, tényleg nem kell kijönni, nem kell elírni az internetet, lehet visszaülni, más nézni, síleugrást, vagy műlesiklást, vagy foci meccset, vagy bármit. Tehát a lényeg az, hogy alapvető információk hiányában alkothatunk véleményt, csak ne erőszakosan, meg ne bunkón, mert tényleg, tehát ezekből a hozzászólásokból látszik, hogy hiányoznak az alapok. És nem is értik azok az emberek, akik véleményt formálnak, hogy mi történik. Nem baj, lehet vélemény, csak ne toljuk túl. Szerintem legalábbis. Mert egyrészt bugyutának tűnnek ezek a hozzászólások annak fényében, aki, és nyilván nem csak mi vagyunk azok, akik egy picit több ilyen versenyt láttak az országban, tehát mások szemében is hülyének fogtok tűnni. Fura. Na, szóval lehet bíztatni, meg lehet kritizálni, csak ne hülyeségekkel. Most komolyan, tehát most nekem nagyon hülyén hangzik, de hogyha valaki ilyen bunkon beírja, hogy tanuljon már meg rajtolni, az sokkal közelebb áll az igazsághoz, mint ha azt mondja, hogy na már megint, meg a gyári csapat bezzeg a Citroën, meg tehát hogy keverjük ezeket ide, semmi köze semmihez. A rajton, hogyha még tudna egy picit javítani, akkor az rengeteg pontot jelentene. De ezt mondjuk be lehet írni így is kultúráltan, meg be lehet írni parasztmódon is. Szóval na, ezért volt az a kis blokk részemről, hogy értsük egy picit jobban ezt az egészet. És nem akarok megbántani nyilván senkit, csak próbáljunk egy kicsit értelmesebben hozzáállni a dolgokhoz. Egyéb mondani való, Supercars lesz a hétvégén.
Ja,
bocsánat, még annyi, hogy a TCR Euróba azért azt elmondanám, hogy 37-en álltak rajthoz, és ott is Hyundai dominancia volt megfigyelhető, és a Nagy Dani nagyon jól ment, és az összes negyedik helyen áll jelenleg a bajnokságban. Ezt még így hozzátenném, és hajrá Dani, meg hajrá TCR. Bocsi, most erre egy kicsit kevesebb idő jutott, mert itt a VTCR kapcsán kellett nyomatni. Lesz Supercars, meg mik lesznek még? Csomó minden
lesz. MotoGP lesz Jerezben. Amúgy most hétvégén semmi?
Péntek,
ahhoz képest, hogy most az FIA egy hétvégén rakott magának kb. Mindent, ahhoz képest most semmi.
Ja, ahhoz képest mondjuk nem.
Tényleg most hétvégén.
Ez DTM, ugye, amit beszéltünk. Supercars, DTM, Vets, meg lesz az a Blancpain World Challenge Brands Hatchbe, és Imsa Mid-Ohio, hoppá, azért még lesz itt mit nézni a hétvégén. Úgyhogy szerintem ezekkel a gondolatokkal búcsúzzunk a mai naptól, ami hát 2 órásra sikerült. Legalábbis ez a mostani adás, így, ahogy ránéztem.
Semmi gondom, úgyse akartam 5 órakor indulni Imolába.
Ja, én sem. Majd a 7 óráson. Szevasztok.
Ja. Hello.